Üdvözlöm mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyotosok heti podcastja, abból is a 222. adás. Felvétel napján március vége, március 28-a van, tehát ha valami történik most meg szombat között, akkor nem tudtunk róla. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki múlt héten is velünk volt, köszönjük külön Szabolcsnak, hogy beugrott helyettem. Megpróbálom felvenni a tempóját, jó, hogy ma is rengeteg témánk van, próbáljuk tolni, aztán meglátjuk, hogy én mennyire tudom kordában tartani itt a beszélgetésünket, általában nem jól, úgyhogy kiderül most hogy sikerül. Mielőtt a témákra térünk, szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta az adást. Szuperköszit küldött nekünk Grádi Zoltán és Mihály Imre. Remélem Mihály Imre és nem Imre Mihály, majd egyszer írja meg nekünk, kérem szépen, mert bajba vagyok, és szeretném jól mondani a nevét. Patreonon pedig nagyon sokan támogatnak minket rendszeresen. Réfi Csaba, Domborocki János, Rajz Gábor, Nyikes Gergő, Juhász György, Kerperi Ádám, mi MGDRF, Berta Miklós, ő kétszer is, vagy véletlenül akkor javítsa ezt, hogy ne fizessen kétszer, vagy direkt akkor meg duplán köszi.
De lehet, hogy névrokonok, nem?
Nyilván minden lehet, de kevésre valószínű. Pipoly Szabolcs, Plavec Péter és Nikolica Zsolt. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Aki pedig bármilyen felületen hallgat minket, vagy néz minket, az iratkozzon fel. X-helyben a harangot, meg lájkoljon, meg kommenteljen, hogy minél több emberhez eljussunk, meglássuk a kommentjéteket is. Oké, Supercharger szavazás, szerintem negyedév vége felé még egy utolsó felhívást megér, bár nagyon-nagyon csehül állunk, valami 12. helyen van Keszhely, úgyhogy természetesen matematikai esély mindig van, sajnos ez most így sikerült, reméljük, hogy azért még páran tudtok szavazni, és még mindig, ugye, még mindig fut a nyereményjátékunk azok.
Természetesen szavaznak. A nyereményjáték az addig fut, amíg 200 darab üdülési utalványt lehet nyerni, addig fut, amíg a szavazást le nem zárják, utána fogunk sorsolni, úgyhogy nem csak ingyenes töltőket, mármint, hogy nem kell fizetni a letelepítésére, használatáért kell a többségnek, de majd erről később lesz szó, hogy kinek ingyenes, kinek nem a Tesla Supercharger, hanem zalakarosi üdülést is nyerhet az, aki szavaz a Tesla Supercharger.
Pontosabban kuponokat, elég magas értékű kuponokat egyébként az üdüléshez. Igen. Oké, szerintem vágjunk bele, mert elég sok témánk van. Gyorsan mondom, hogy mikkel készültünk. Csak van egy friss hírünk, csak röviden. Röviden, de gyorsan. Mivel készültünk a pályázat? Összezavarsztiból. Szóval van friss hírünk az elektromos autós pályázatról, aztán beszélünk a CSEH támogatási rendszerről, lesz pár kreatív töltési megoldás a nagyvilágból, amit szeretnénk bemutatni, aztán megkérdezzük Szöcskét, hogy miért nem akar ingyen tölteni. Lengyel-kínai villanyautóról fogunk beszélni, lesz csomó rövid hírünk, ajánlunk Tibortól két tesztet, és az utolsó blokk az pedig önvezetésről szól kamionoknál, illetve autóknál. Úgyhogy látjátok, hogy nagyon ambiciózus ismét a terv. Úgyhogy kezdjük is. Pályázat. Szöcske, elég fontos hír volt most szerintem a pályázattal kapcsolatban, ugye a héten?
Bizony, majdnem két hónapja fut az elektromos autós pályázat, és nagyon sokan vártak erre, ami tegnap történt. Végre elkezdték, nem is tudom, nem a feldolgozni, mert feldolgozni már régen megtették, nem kiértesíteni, mert úgy tudom, hogy még nem kapták meg a kiértesítést az érintettek, vagyis lehet, hogy ma már megkapták, tegnap még nem, de hogy dönteni, vagy megítélni a pályázaton a segítsetek.
Támogatások összegét.
Magam a támogatások összegét. És ott járunk, hogy közel 1 milliárd forintról már döntöttek, 191 pályázó már nyert, akik 211 néhány autót nagyobb részt, kb. 170 darabot a 218-ból, azt hiszem személyautót, a maradék 60 körül itt pedig kis teherautót vásároltak, és ők már megkapják a pályázati összeget.
Oké, tehát emellett azért természetesen még mindig van egy közel 20 milliárdos szabad keret, úgyhogy nyugodtan lehet tovább pályázni, ez most nem az a kör volt, amikor minden elfogy egy perc alatt, de szerintem te azt számogattad, Szöcske, hogy az év vége felé azért ilyen tempóban vagy, akkor ki fog merülni a keret.
Igen, november közepek második fele körül várható, hogy elfogy ez az összeg, akkor, hogyha nem változik a lendület, és ugyanígy naponta durván 30 pályázatot nagyjából 80 millió forintra nyújtanak be. De én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ettől most, hogy elkezdenek kimenni a válaszok, megjelennek a felmatricázott autók az utakon, fog-e nőni a pályázási kedv, tehát ad-e ez egy újabb lendületet? Ha igen, akkor nyilván nem fog novemberig kitartani az összeg.
Tibor?
És egyben azt is jelenti, hogy azok az autógyártók, amelyek eddig nem szerepeltek úgy, ahogy szerettek volna, most még azért a maradék kétharmadra előállhatnak olyan akciókkal, olyan ajánlatokkal, amik felkelthetik a vevők érdeklődését, és végre lesz verseny, amire várunk már egy ideje.
Igen, azt talán Szöcske, te összesítetted, lehet, hogy a múlt heti podcastban beszéltetek is róla, jól emlékszem, hogy, vagy említve volt, hogy azért nagyon domináns volt a BYD, a Tesla, illetve a Volvo ezen a pályázaton egyelőre. Tehát, hogy van itt még pár gyártó, akinek nem áll olyan jól a szénája, mint lehetne, mert azért elég sok villanyautó van most már a palettán, nem?
Hát és ugye láttuk a két hete, amikor a Nissan...
Így van, kb. 28% a BYD részesedése.
Igen, Tibor, te a Nissz, bocsánat, lehet, hogy van egy kis csúszás, Miskolc nagyon messze van a headquarter-től, úgyhogy menhettem, mert a felhőkarcot letérem a Tibor ül. Szóval Tibor, te elkezdtél beszélni arról, hogy amikor a Nissan Leaf-eket elkezdték kiszórni, ugye, és gyakorlatilag el is fogyott az összes Nissan Leaf, amit még legyártottak.
Igen, nem tudjuk, hogy mennyi autó ment ki, de úgy mindenhonnan lehet hallani, hogy én is vettem Nissant, ő is vett Nissant, tehát hogy sokan jelezték, hogy vettek akár több darabot is a kifutó modell kész. Én úgy tudom, hogy készletes autókat szórtak itt ki, tehát a készletekből.
Hát ugye sok készletes autók vannak már, mert ugye a gyár már, ha jól tudom, leállt, csak ugye gyártottak készletre Európának még.
Igen, tehát hogyha ez elér, mit tudom, néhány száz darabot, akkor ezzel látványos helyet tud elérni a grafikonon majd, vagy a listán a Nissan ezzel az eladással támogatott autók között. Feltételezve, hogy ezeknek az autóknak a többségét támogatásra vették. Nyilván úgy ez igazán ütős.
Igen, hát én is szerintem tegnap jeleztem nektek a szerkesztőségi csetben, mert a mi használt autós oldalunkat, a villanyautó piacot, hogy kicsit azt is promózzuk, az, hogy én tartom karban, mármint hogy tartom szempontjából, technikailag meg a Tibor próbálja néha életre lehelni. Szóval a lényeg az, hogy ott is egy nagy Nissan kereskedő évek óta hirdet nálunk, és azt tűnt nekem fel, hogy az összes Nissan Leaf-et törölték a hirdetések közül, tehát náluk is valószínűleg elfogyott minden.
Hát igen, itt majd arra leszek kíváncsi, hogy ez hogy fogja összenyomni a használt Nissan piacot.
Hát szerintem nem fogja, mert elfogyott a rendelkezésre álló autók száma. Tehát most az, hogy 100-200 darab autót, nem tudom pontosan mennyit, mondjuk a piacra öntöttek ilyen dömpingáron, az tartósan nem fogja lenyomni az autók árát szerintem.
Jó, és mit fog ahhoz szólni majd a vevő, amikor jön a következő Nissan modell, ami nem tudom, háromszor ennyibe fog kerülni, és megkérdezi, hogy oké, de ha két hónappal ezelőtt akcióban volt Nissan Leaf ennyiért, akkor ez most miért kerül olyan sokba?
Ez nagyon érdekes egyébként, mert én hallottam olyanról, hogy valaki, aki ebben az akcióban megvett egy autót, visszalépett, és ezért még most is lehet találni új Nissanokat készleten, csak most már az eredeti áron adják, és képzeld el azt a vevőt, aki bemegy, és azt mondják neki most, hogy 9 millió forint. Na de hát, nem tudom én, 5 millió volt még két hete, vagy 6 millió, nem tudom pontosan, hogy mi volt az alja.
6 millió, igen.
Igen.
Igen, az a 6 millió, én nem tudom, hogy a Nissan egy pillért is keresette, mert én értem, hogy a Leafnek már minden fejlesztési költsége évekkel ezelőtt visszajött, és valószínűleg az utolsó darabokat már viszonylag alacsony költséggel gyártották, de hogy ezen még lehetett keresni, mert ha ezen lehetett még keresni a 6 millió, nem csak a gyárnak, hanem a kereskedésnek is, akkor meg igen brutális a túlárazás 9 millió forintért ugye egyébként.
Hát akkor eddig nagyon jól csinálták.
Ezen én is gondolkoztam, hogy ez nem egy... Ez lehet, hogy egy reklámkampány volt, mert én azon gondolkoztam, hogy miért érte meg nekik ekkora brutális kedvezménnyel egy-két nap alatt kiszórni a készletet, mi lett volna, ha két hét alatt fogy el, és fele ennyi kedvezményt adnak rá, akkor is elfogyott volna, mert még akkor is jó ára lett volna. Viszont erről mindenki beszélt, tehát ez egy ilyen, hát nem mondom, hogy ingyen reklám, mert nyilván nyomott áron adták el az autókat, de mégiscsak nem ingyen, de mégiscsak kaptak egy extra reklámot.
Hát, majd meglátjuk, hogy mire mennek vele, én szurkolok nekik. Minden esetre, mert a Nissan Leaf-ek annak idején jó autók voltak, nyilván most eljárt már felettük az idő, de várjuk a következő modellt, és reméljük, hogy az hasonlóan jól fog szerepelni.
Oké, lépjünk is akkor tovább. Az első ilyen töltős hírünk, mert most lesz egy ilyen töltős blokkunk, van egy pár érdekes ilyen töltési megoldás a világban, amiről szeretnénk beszélni. Gábor, te írtál róla, hogy Szlovéniában egy elég kreatív rendszerrel nagyon olcsó lehet tölteni. Mesélj már egy kicsit erről, hát ha a magyar szolgáltatók is kedvet kapnak valami hasonlóhoz.
Bizony, ez nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus megoldás. Arról van szó, hogy a ljubljanai Gremona Elektrikóna, meg volt a nyelvtörő rovatunk, elektromobilitás szolgáltató, ami a helyi áramszolgáltató tulajdonában van, azt hiszem, bár nagyon nem néztem utána a cégjegyzékben a tulajdoni viszonyokhoz, de így ez derült ki a weboldalról. Ők kialakítottak egy olyan díjcsomagot, illetve nem is díjcsomagot, hogy amikor túltermelés van az elektromos hálózatban, akkor arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy akkor töltsenek, és ezt pénzügyi alapon oldják meg. Egyszerűen náluk az alaptöltési díj az 35 cent per kilovattóra, de megjelent egy extra Eco-töltés, vagy valami ilyesmi néven egy extra gomb az a cég applikációjában, és ha azt nyomod meg, akkor csak 22 centért, tehát ilyen majdnem 40%-kal olcsóbban tölthetsz, és ennek az az ára, hogy vállalod azt a kockázatot, hogyha éppen csúcsra járnak az igények, tehát mondjuk este 6-kor mindenki hazaér, akkor neked le fogják lassítani a töltésedet. De nem csak olyankor, amikor lelassítottak, nem csak akkor lesz kedvezőbb az ár, hanem egész nap. Tehát mondjuk te odamész, rádugod az autódat délután 2-kor, csúcson termelnek a napelemek, tölt 1000-rel, hát nyilván, ha mondjuk AC töltőről van szó, amit az autód bír, viszont hogyha még nem töltött fel, mert egy nagyakus autód van, és még rajta van délután 5-kor, amikor megugrik a tőzsdei áramár, akkor neked le fog lassulni a töltésed, és gyakorlatilag ezzel a szolgáltató eléri azt, hogy nem kell akukat építeni, vagy kevesebb akut kell építeni a kiegyenlítéshez, mivel le fog csökkenni a fogyasztás, az autók töltése. Ma még ez nem egy komoly tényező, úgy gondolom, de mindenképp fontos, hogy elindultunk ebbe az irányba, mert néhány év múlva ez rengeteget számíthat, hogyha nem a csúcsigények idején fogják tölteni az autókat. És hát ezt mi mással, mint a pénztárcánkkal lehet a leginkább elérni, ösztönözni.
Ugye itt két ez egyébként van, bocsánat, két dolog működhet. Az egyik a frekvencia szabályozás, amiben részt tud venni a töltőszolgáltató, ugye, hogyha neki van több száz, vagy adott esetben akár több ezer ügyfele, akinek a töltési teljesítményét egyszerre tudja lefölszabályozgatni, akkor meg tudja azt csinálni, hogy az adott időszakban részt vesz, amikor tudja, hogy ezek az ügyfelek, vagy ezeknek az autója a hálózaton lógnak, akkor be tud jelentkezni az ottani Mavirnál, hogy igen, én részt veszek a frekvencia szabályozásban, és hogyha kapok egy üzenetet, hogy most a teljesítményt, az energiafelvételt fel kell skálázni, nem tudom mennyivel, vagy le kell csökkenteni, akkor ő ezeknek az autóknak a töltésének a szabályozásával ezt meg tudja tenni. Ez az egyik módja, és ezzel nagyon-nagyon sok pénzt lehet keresni, hiszen erre erőműveket tartanak bekapcsolva, félgőzön menve, hogy le meg föl tudják tekergetni ezeknek a termelését normál esetben, attól függően, hogy több áramra vagy kevesebb áramra van szükség.
Tibor, miért továbbmész, én ebben csak azt nem értem soha, mert az elmélet az szép, de hogy honnan tudja a szolgáltató, hogy neki mennyi akkumulátor kapacitása lesz, amit fel tud ajánlani, mert ugye ezek négy keréken guruló akkumulátorok, bárki bármikor dönthet úgy, hogy lehúzza, mert neki el kell mennie, meg nem is biztos, hogy éppen most tölteni fog, tehát abban a pillanatban látja, mennyi van, de lehet, hogy 10 perc múlva a fele lesz, vagy a negyede, vagy hosszú éves statisztika, vagy hónapos statisztikákban tudja.
Ez abszolút statisztikai alapon megy, és nyilván nem kicentízve megy az egész, tehát ahhoz, hogy ő mondjuk tudjon egy bizonyos mennyiséget szolgáltatni, ő annyit fog bevállalni, amit mondjuk a néhány százalékának, az összes autó néhány százalékával meg tud tenni. Tehát, hogy ezt nyilván csak úgy lehet, hogyha már kellően nagy számú autó lóg a töltőkön.
Nyilván.
És ő ezt minden este látja, hogy ezek a töltők, vagy ezek az autók bekapcsolták, elindították a töltést, és ennyi órán keresztül ott lógnak.
Igen, az estivel nincs is bajom, mert azt értem. Tehát ha tudja, hogy esténként általában nem tudom én 5000 autó szokott tölteni, most lehet, hogy néha 4500 lesz, néha 5500, akkor 3000-et felajánl, nem tud mellélőni, hajnali 2-kor kevesen fognak elmenni.
Ő nem autómennyiséget ajánl fel.
Nyilván akkumulátor, vagy
még kapacitás. Csak az se, tehát ő kapacitást, igen, tehát azt a teljesítményt, amivel ő úgy gondolja, hogy ha most minden autó fölvesz normál esetben 6 kW-ot, és akkor azt mondja, hogy hát aki ilyen csomagban van, azoknak csak 3 kW-tal fogja a teljesítményt indítani, most csak mondtam az egyszerűség kedvéért egyszerű számokat, akkor ő a 3 kW-ot fölfele tudja tekerni 1000 autónál, vagy 5000 autónál, vagy akár le is tudja állítani teljesen ugyanennyi autónál, és az már szignifikáns teljesítmény különbség, amit a hálózaton meg fognak érezni, és ezzel a frekvenciát ki lehet szabályozni. Ez az egyik, ahol szerintem ők tudnak keresni. A másik meg, ahol tudnak keresni, az, hogy nyilván este 6-kor, amikor mindenki hazamegy, és súcson van az áramigény, akkor a legdrágább az áram. Mi ezt nem vesszük észre, mert mi, mint előfizetők, a legtöbb esetben fix tarifán vesszük az áramot.
Itt tehát, Magyarországon.
Valószínűleg Szlovéniában is a háztartások fixen veszik az áramot. Abba az áramba bele van kalkulálva az, hogy van, amikor nagyon olcsó az áram, van, amikor meg nagyon drága. És a szolgáltató azon tud keresni, hogyha te nem... Mert ugye fölnyomná az árakat, hogyha ha belekalkulálnák azt, hogy mindenki este 6-kor kezdené el tölteni az autóját, és emiatt extra nagyon drágán üzemelő erőművet kellene bekötni. De hogyha ezt ki lehet hagyni, akkor nyilván lentebb lehet vinni az árakat is. És nyilván itt térül meg, vagy itt működhet ez a dolog. Úgyhogy ennek két vetülete is van, és szerintem mind a kettő nagyon jó, és látszik az, hogy ez ebbe az irányba mozdulnak el az áramszolgáltatók. Hát, hogy Magyarországon ez mikor lesz, mikor fogják ezt meglépni, ez egy nagyon jó kérdés. Itt Magyarországon egyelőre a rezsicsökkentés miatt az áramszolgáltatók sokkal inkább úgy látják, hogy a villanyautóknak emelni kell majd az árat, nem pedig csökkenteni.
Nem csak Szlovéniában volt kreatív töltési megoldás, Gábor, csak hogy nehogy pihenjél egy kicsit. Írtál egy másik cikket, és kell neked ennyi cikket írni. Sokszor beszéltünk már ezekről a lámpaoszlopos töltőkről, hogy ez mennyire jó lenne, mennyire adná magát, nem, hogy a belvárosokban, ahol nincsen, sok embernek nincsen garázsa, beállója, ahol tudna éjszaka tölteni, rengeteg lámpaoszlop van, nem tudjuk, hogy ezek mennyi áramot használnak, de az egy logikus helynek tűnik ahhoz, hogy oda töltőket telepítsenek, és akkor gyakorlatilag minden lámpaoszlopnál lehetne. És Magyarországról olyan híreket kaptunk, hogy valaki írta, vagy utána nézett, nem is tudom, hogy hát a magyar infrastruktúra nem erre lett kitalálva, és nem bírná el. Na de van pár ország, ahol ezt elbírja.
Igen, elindult egy kísérleti projekt valami Európai Uniós támogatással. Hát három várost választottak ki erre, Romániában Brassót, Horvátországban és Lettországban is egy-egy várost, aminek most meg nem mondom a konkrét város nevét, de a cikkünkben szerepel, úgyhogy akit érdekel, olvass el. És a lényeg az, hogy összesen, hát ebben a kísérleti projektben nem egy hatalmas szám, de összesen 35 darab ilyen lámpaoszlopos töltőt kihelyeznek, amelyeknek a használata a kezdetben ingyenes lesz, későbbekben nyilván fizetni kell majd a töltésért. Nem tudom, nekem konkrétan ezzel a projekttel vegyesek az érzelmeim, amikor olvastam a hírt, és mielőtt rákerestem, és megtaláltam a fotókat róla, sokkal többet vártam. Gyakorlatilag nekem kis csalódás, hogy egy ilyen kvázi wallboxokat felpántolnak a nem tudom, horganyzott lámpaoszlopokra. Nem túl esztétikus, nem tűnik vandálbiztosnak, itt egy szellem a kábel, tehát...
Pont az a lényege szerintem ennek a projektnek, hogy alacsonyan tartsa a költségeket. Tehát, hogy ne az legyen, hogy több millió forintba kerül egy töltőnek az eltelepítése, hanem hogy gyorsan nagy mennyiségű töltőt lehessen telepíteni, nem? És akkor ebben
igen,
ilyen, benne
ilyen
van.
Irányból
mondjuk az a kábel, hogy ott lóg, az igazad van, hogyha valami hülye gyerek el tudja vágni, mondjuk akkor úgy járt, de...
Igen, nekem nem tűnik egy esztétikus frappáns megoldásnak. Amikor a hírt olvastam, én azt hittem, hogy mondjuk egy ilyen óvárosi, belvárosi részben, egy horvát tengerparti kisvárosban olyan integrált töltőoszlopok fognak ide kerülni, hogy egyszerűen semmi nem látszik a lámpaoszlopból, csak így ott van egy fedél alatta egy Type 2 ajzattal, amit csak a, kvázi csak a benfentes, nyilván a villanyautós tudja, hogy hol kell keresni, tehát ő fogja megtalálni. Szóval ettől kettősek az érzéseim, de alapvetően nagyon fontosnak tartom ezt a projektet, hiszen még mindig jobb, mint hogyha extra útfelbontással, kábelezéssel, plusz oszlopokat helyeznénk el, ami akadályozza, nem tudom, a járdán a közlekedést, rá lehet nyitni az ajtót, stb. Hát most én nem olyan régen, ugye az én autóm széles, és Budapesten parkoltam, és vannak ezek a járdára felhajtást gátló oszlopok, és azt kellett centizgetnem, hogy parkoljak le úgy, hogy a kocsi ajtót is ki tudjuk nyitni, ne is lógjon be a széles Model X az út közepére, tehát ha még további oszlopokat teszünk a járdára, ez tovább megnehezíti, tehát örülök is, meg nem is ennek a projektnek, ezt tudom így mondani összefoglalóként. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kísérletek, de azért még van mit csiszolni ezen, én úgy érzem.
Tibor?
Szerintem túl nagyok az elvárások ezekkel kapcsolatban. Egyszerűen nincsenek, vagy relatíve kevés az a lámpaosztok, ami jó helyen van töltés szempontjából, meg az pedig, hogy utána ott parkon is lehessen, vagy lefoglaljanak ott parkolót, az még nehezebb. Tehát, hogy nem igazán tűnnek szerencsésnek. Én sokkal jobban örülnék, hogyha ha célirányosan lennének képülve ezek a töltési lehetőségek, illetve hát most már lassan ott kellene tartsunk, így 10 évvel azután, hogy nagyobb számban megjelentek a modern villanyautók, hogy látni kéne már azt, hogy lesz ez a vezeték nélküli töltés, vagy automata töltés az autókon, ami tulajdonképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy önvezető autók közlekedjenek az utakon.
Nézd, elméletben egyetértek mindkettőtökkel egyébként. Én azért tartom ezt mégis fontosnak, és örülnék, ha több ilyen lenne. Nem azt mondom, hogy mindenhol, hát nem lehet mindenhol, de hát sok, ahol lehet, ott legyen. Mert ennek pont az lenne a lényeg, amit az előbb is mondtam, hogy nagy mennyiségű töltő gyorsan, viszonylag olcsón ki lehessen építeni, és ne egy több éves engedélyeztetési eljárás, több millió forint, lámpaoszlop csere, vezeték csere, mert ugye ez kicsit visszakapcsolódó az előző témánkhoz, ez pont ugyanolyan, hogy éjszaka tök minden mennyire tölt fel, lehet, hogy ez csak kis teljesítményre képes, de ha ott parkol az autó este, mit tudom én, 6-tól reggel 7-ig, akkor bőven belefér, hogy feltölt. Tehát a belvárosokban, hogyha erre van lehetőség, csinálják. Ha nincs lehetőség, építsenek rendes töltőt.
De figyelj, ha belegondolsz, akkor ezzel mit spórolsz? Egy darab oszlopot, vagy egy alapozást.
De az szoroz be azzal, hogy mennyit akarnak letenni, meg annak az engedélyeztetését és minden mást.
De közben meg ki kell cserélni a
meg az útbontást, meg...
Ki kell cserélni a közműhálózatot, mert azok nem, a lámpaoszlopok...
Na ez a fontos kérdés, hogy ki kell cserélni a közműhálózatot?
Hát szinte teljesen biztos, hogy ki kell. Magyarországon biztos, hogy ki kell. Tehát Magyarországon egyrészt kis teljesítményre vannak tervezve ezek, a másik pedig az, hogy nappal nincs bennük áram. Tehát ezek nem szabály, tehát hogy távolról szabályozott, nem helyben kapcsolt rendszerek, tehát nem, nincs áram, hanem a kábel végén valahol a központban fölkapcsolja, vagy ráeresztik az áramot, és az összes villany.
Na jó, de nyilván azt meg, tehát át lehet úgy alakítani szerintem, elnézést, hogy ennyire belemegyek, hogy mondjuk egy fényérzékelőt tesznek arra a lámpára, és akkor egész nap van rajta állam, de csak akkor kapcsolva, hogy a sötét van, nem? Tehát, hogy azért nem egy átidalhatatlan, nem tudom én, rakétatudulány, amit most így ehhez meg kell tervezni. Én nem azt mondom, hogy nem jobb egy dedikált töltő.
Csak nehogy eljussunk odáig, hogy többe kerüljön, mint az alaptöltő.
Igen, tehát ha annak a városi hálózatnak az összes lámpájára kell tenni ilyen kapcsolód, meg csak azért, hogy a néhány töltőnél lehess, vagy legyen mindig áram, ami jó helyen van, az nem biztos, hogy szerencsés. Hát, nem tudom.
Ha többe kerül, mint a dedikált töltő, akkor nem fogják csinálni.
Hát és valószínűleg most ez történik, mert nem csinálják. Magyarországon legalábbis itt is volt, nálunk is volt a Lechner-Ödön fasoron egy mintaprojektje az elműnek, gyakorlatilag már nem is működik, amennyire én tudom, az öltő.
Na jó, menjünk akkor a következő szintén töltős témánkra. Azt mondja, hogy, mert hogy annyi töltős témánk van, hogy csak győzzük kapkodni a fejünket, azt mondja, hogy a következő, ha jól sejtem, Szöcske megint te fogsz szerepelni.
Változatos a kedvéért.
Hát ennyi mindent írt a töltőkről. Látod, elmegyek egy pár napra, és már is te kerülsz a forró székbe. Szóval ÖMV 2030-ig 2000 töltőpontot fognak telepíteni. Miért legyünk lelkesebbek most ettől, mint az összes többi bejelentéstől az elmúlt 10 évben, amiből ennyi valósult meg különböző cégeknél? Mit mondott most az ÖMV, amitől ez hihető?
Szerintem konkrétan emiatt nem kell lelkesebbnek lennünk, azt kell látni, hogy mindenki dolgozik ezen, és el fogunk oda jutni, hogy minden egyes korábbi benzinkúton legyen töltési lehetőség, úgyhogy így a nagy globális képet nézve kell lelkesednünk, és örülnünk, és boldognak lennünk. Hát az ÖMV most konkrétan közzétette egy listát, amin van 1-2-3-4 budapesti helyszín, és 1-2-3-4-5-6-7-8 vidéki helyszín, ahol vagy már működik töltőjük, vagy még idén tavasszal be fognak kapcsolni töltőt. Ezek többsége nagy teljesítményű töltő, egy részük akkumulátorral megtámogatott töltő, ami igazából felhasználó szempontjából tök mindegy nekünk ilyen kockáknak érdekes és izgalmas, hogy van a töltő oszlop házában, ami nyilván ez esetben egy jóval nagyobb ház, mint a megszokott, egy méretes akkumulátor, és ezért ennek nem kell gigantikus betáp, ami tudjuk, hogy sok helyen probléma, meg idő, amíg kiépítik, meg költség, hanem egy viszonylag kis betáppal is addig, amíg nem egymást érik, és sorakoznak az autók a töltésére, el tudják látni nagy teljesítményű ultratöltőket energiával az akkuból, de nem mindegyik töltő ilyen. Jellemzően kettesével kerülnek ki ezek a töltőpontok, és ezen kívül, amit az előbb itt összeszámoltam, talán 12 volt összesen a helyszínek száma, amíg további 7 helyszínre kerülnek a CEF projektben is UMV töltők, ahol ilyen autópályák közelében, vagy főutak közelében lévő UMV töltőállomásokra kerül töltő, ott pedig minden helyszínre 4 darab legalább 150 kW-os töltő, illetve legalább 4 darab és legalább 150 kW-os, tehát az van azt hiszem előírva a CEF projektben, hogy 600 kW betápot elő kell készíteni, legalább 4 töltőt le kell tenni, és legalább 150-es töltőnek kell lenni valahánynak. Nyilván ebből logikusan matematikailag az következik, hogy 4 darab 150-es oszlopot fognak letenni, de amúgy ettől részben eltérhetnek, tehát akár letelhetnek 2 150-est, meg 4 kisebbet, de nem tartom valószínűleg, hogy abba az irányba fognak menni.
Kérdés, hogy van-e értelme ettől jelentősen eltérni. Szerintem sincs ennek most csodavárás szempontjából óriási jelentőség, egyszerűen csak egy üzenet, hogy az ÖMV, amelyik hát a nagy Magyarországon jelenlévő hálózatok közül tulajdonképpen utolsóként kezdett el komolyabban foglalkozni ezzel a témával, most belendült. És ami szerintem az ő stratégiájukban egy tök szimpatikus dolog, vagy tök jó dolog, az az, hogy ezeket az akkumulátor, vagy ezekből az akkumulátoros töltőkből is vettek egy kisebb mennyiséget, amivel ők olyan helyen is el tudják kezdeni a szolgáltatást, ahova az áramszolgáltató még nem hozta meg az áramot, ahogy Szöcske is mondta is.
Nem tudja, megfelelő teljesítmény, nyilván valamennyi betáp.
Valamennyi van, így van, így van. De hogy, hogy ha úgy csinálják, ahogy én sejtem, hogy csinálni fogják, hogyha megérkezik egy adott helyszínre a megfelelő teljesítmény, amit ők megrendeltek oda, akkor az ott üzemelő akkumulátoros töltőt át tudják vinni a következő olyan helyszínre, ahol ők el szeretnének kezdeni szolgáltatni, de még nincs meg az áram, és akkor így tudják helyszínről helyszínre továbbvinni ezeket a töltőket, így minden helyszínen kicsit előrébb tudják bekapcsolni a szolgáltatást, a normális szolgáltatást, mint ahogy ők egyébként az áramszolgáltatótól függve meg tudnák ezt oldani.
Na jó, akkor a személyautó töltés.
És amit Balázs szeretni fogsz, hogy ők eléggé elmentek a PayPass irányba, és azzal indul a töltőjük.
Hát annyira, hogy mással nem is.
Elképesztő, mik vannak. 21. század innovációk. Na, szóval menjünk át a következőre, ez pedig kamion töltés, MAN megawatt és az ABB megawatt charging system töltője. Ugye erről a megawatt charging systemről talán kevesebbet beszéltünk, mint kellett volna az elmúlt években, amikor ezt bejelentették, akkor volt nálunk is itt róla szó. Ahogy a CCS-t ugye kitalálták az autóknak, ugyanez a bizottság létrehozta az MCS-t, a Megawatt Charging System-et, amit kamionokra, teherautókra tervezett, ami azért jó, mert az EU is beállt mögé nagy pénzzel, meg a gyártók is megállapodtak, hogy mindenkinek azonos csatlakozói lesznek ehhez. És az ebben a jó, hogy nagyon jövőbiztos, tehát az egészen valami 3,75 megawattig tud majd tölteni a jövőben, de már most is eléggé jó időket futnak ezek a töltők. Ugye gyakran halljuk a kamionok kapcsán, hogy hát majd ez nem lesz itt életképes az elektromos hajtás, mert hát hol lesz ideje órákat töltögetni a kamion sofőrnek, de ezt pont ahhoz igazították itt a gyártónál, meg a töltő telepítőnél, hogy van egy 45 perces kötelező szünete ugye a kamionsofőröknek, és 30 perc alatt 10-80%-ra tudták 700 kW-tal tölteni ezt a több mint 500 kWh-s akkumulátort, ami most már nem csak egy ilyen kísérleti projekt, hanem ténylegesen létező termék. Vélemények?
Valamelyik poszt alatt beszélgettük kommentelőkkel, hogy most abban a szituációban vagyunk itt Európában, hogy a megnövekedett teherforgalmat nem tudják kiszolgálni a meglévő teherautóparkolók az autópályák mentén, ezért hegyén hátán állnak az összes pihenőben, hogy le tudják tölteni a kötelezően előírt pihenőidejüket. Úgyhogy ez most egy, hát nyilván egyfelől nem jó állapot, mert rengeteget kell költeni a kamionparkolókra, de ha ez üzlet lesz, akkor valószínűleg meg fogják csinálni. A másik oldalon viszont jó, hogy most csinálják meg, mert hogyha végig gondolják ezt az egészet, akkor már töltőkkel együtt, vagy legalább töltő előkészítésre tudják kialakítani ezeket az új parkolókat, tehát nem kell majd, nem tudom, 2-3 év múlva, amikor elkezdenek terjedni ezek a kamionok, akkor fölverni az egész parkolót, és lefektetni a kábeleket, meg trafót rendelni, meg mindent, hanem ezt most, amikor épülnek a parkolók, meg tudják csinálni, és akkor már lesznek a pihenőkben a töltők, hogy csak kimondom, tehát, hogy a pihenő idő alatt föl tudják tölteni az autókat.
Szerintem a kamionsofőrök önként fognak jelentkezni majd a spedítő cégnél, hogy ők elektromos kamiont szeretnének kapni, de nem csak azért, mert kényelmesebb, meg csendesebb, meg minden egyéb, hanem mert nekik dedikált parkolóhelyük lesz innentől kezdve, és nem kell az autópálya felhajtóban féllegálisan vagy szabálytalanul megállniuk, mert máshol már nincsen hely. Egyébként az még az érdekes, hogy az EU-nak annyira nagy tervei vannak, hogy 2030-ra 30 000 ilyen töltőpontot akar az Unióban, ami azért elég durva, brutális telepítési sebességet sejtett. És én mindig azt mondom, hogy szerintem, aztán majd tudom, hogy a hallgatóink között vannak, akik ebben a szakmában dolgoznak, majd megcáfolnak minket, vagy engem, de hogy szerintem ez azért egy egyszerűbb dolog, mint a személyautóknál, mert a személyautóknál a gyártónak, akár a töltő telepítőnek, akár az autógyártónak arra kell készülni, hogy mint a mérgezett hangyák, az 1 millió autós bárhol, bármerre járkálhat Európában, de azért a kamionok általában meglévő útvonalakon mennek, tehát azt lehet tudni, hogy ennek a cégnek a flottája melyik útvonalakon közlekedik, és akkor oda telepítenek, ahol ezek közlekednek, nem? Vagy rosszul gondolnám? Mi a véleménye?
Hát meg vannak a megépült kamionos pihenőhelyek, ahol jellemzően megállnak hosszabb, rövidebb, akár hétvégi pihenőkre, és oda kell szerintem koncentrálni ezeket a töltőket, úgy gondolom.
Igen, meg ez talán jobban tervezhető tényleg, tehát hogyha mondjuk a legnagyobb kuvarozó cégek és a töltőszolgáltatók némileg együtt dolgoznak, akkor sokkal könnyebben előre látható az, hogy annak a cégnek mondjuk, hogyha megrendelt, nem tudom, 100 darab elektromos kamiont, akkor az mikor fog megérkezni, mikorra kell képülni, azokat milyen útvonalakon fogják bevetni, vagy tervezik bevetni. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy nevet, a Waberers, nem tudom, Berlin és Budapest között akar 100 darab ilyen kamiont tervezni, akkor előre le tudnak ülni, és ki tudják azt sakkozni, hogy körülbelül hova fognak esni ezek a pihenők, mikorra érkeznek meg a kamionok, mikorra kell oda kiépíteni az áramot, és utána azok a töltő helyek viszonylag jó kihasználtsággal fognak tudni üzemelni. Tehát nem a vakvilágba kell építeni őket.
Igen, valószínűleg azt is tudják, hogy általában hány kamion parkolott egyszerre, igen, tehát mikor vannak üres járatok esetleg. Szerintem ott erről vannak statisztikák, mert ugye nem teljesen random.
Hát nyilván ezek vannak a normál közlekedőkről is, de az, hogy itt előre a társaságok, tehát arra vesznek kamiont, hogy egy bizonyos fuvart elvégezzenek, nem pedig arra, igen, hogy hát megveszük a kamiont, igen, és aztán majd...
Aztán lesz valami, igen.
Lesz.
Valószínűleg, tehát valószínűleg ez a 30 ezer töltő itt sokkal többet számít, mint 30 ezer töltő a személyautóknál. Talán így lehetne.
Simán, igen.
Fordítani. Jó, na most mondanám, hogy ennyi töltögetés után térjünk át más témára, mert ez volt a töltőblokk. De hogy Szöcske ne unatkozzon, van itt még egy töltős témánk, ami őt illeti, az pedig arról szól, hogy Szöcske nem egy tipikus villanyautós, ugyanis ő nem akar, nem, hogy nem keres az ingyen töltőt, nem akar ingyen tölteni. Már megint baja van, most az a baj a Model X-szel, érted, hogy azzal lehet hogy ingyen tölteni. Már más se jó.
Hát tőlem most már mindenki ki fog bukni, hogy ennyi fanyalgás. Ugye azon gondolkoztam el, vagy nem csak elgondolkoztam, írtam is egy cikket, hogy jó-e vagy rossz, áldás vagy átok, hogyha az embernek ingyen tölthető Teslája van. Ugye mi ez az ingyen tölthető Tesla? A korai modellekhez 2017 év elejéig korlátlan örök élet ingyen sör, nem ingyen, ingyen töltés a járt. Akkor is, hogyha eladják az autót, és a következő tulajdonos is megkapja, tehát az autó alvás számához tartozott ez az opció. Aztán a későbbiekben a Tesla többször élt még ezzel az ösztönzővel, de akkor már jellemzően csak az első tulajdonosnak járt ez, és hogyha tulajdonosváltás van, akkor levették az autóról ezt az opciót. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy jó-e ez, ugye? Nyilván, ha ezt csak úgy adják, akkor tök jó, hát ki a fene ne akarna ingyen tölteni, de azért a használt piacon ennek van egy meg nem fogható felára. Azért nem lehet egyértelműen megmondani, mert ahhoz, hogy megmondjuk, hogy ez 1 vagy 2 millió forint felárat jelent, ahhoz szükség lenne 2 tök egyforma azonos állapotú, azonos futású autóra, ami az egyik ingyen töltős, a másik nem, is megnézni, hogy mennyi közt a árkülönbség, és már nyilván nem elég a hirdetést megnézni, mert utána abból még alkú, meg mennyiért megy el. De minden esetre, akik így figyelik, meg követik a piacot, azt szokták mondani, hogy azért ez ilyen milliókban mérhető felárat jelent ez az ingyen töltés. Tehát ki kell fizetned vásárláskor, hogy te ilyen autót vegyél. És az a baj ezzel, hogy ez utána arra sarkal téged, hogy ha már többet fizettél érte, akkor használd is ki. És én egy ilyen számítást végeztem el, hogy mennyi időm menne el, és mennyi pénzt takaríthatnék meg azzal, hogyha én állandóan az ingyen Superchargert szeretném kihasználni. Hát ugye az otthontöltés kényelméről nekem nagyon-nagyon nehéz lenne lemondani, úgy gondolom, pedig megtehetném, hogy hetente 2-szer elmegyek a Miskolci Superchargerre, ott feltöltöm az autómat, de ez ugye az oda-vissza autózással, meg az ott töltött idővel, ez legalább 1 órás programot jelentene nekem. Hát én heti 2-szer 1 órát nem szívesen szánok rá erre. És ugye ezzel az otthoni 70 forintos áramárat tudnám kiváltani, hogyha nem otthon töltök, hanem a Superchargeren. Viszont sokkal érdekesebb a kérdés, hogyha a nyilvános töltők helyett választok Superchargert, ugye mert a Supercharger is eleve nyilvános töltő, akkor fog nyilvános töltőt használni, ha úton vagyok. És belekeveredtem egy olyan szituáció, mondjuk elmentünk Budapestre színházban, néhány órát ott töltöttünk, belvárosban kellett parkolni, nem is nagyon voltak parkolóhelyek, ellenben voltak szabad AC töltők, ahol ilyen jellemzően ilyen 200-220 forintért lehet tölteni kilovattóránként. És ezt kezdtem el számolgatni, hogyha oda megyek, mondjuk egy 2 órára leparkolom az autót, az alatt mondjuk 35 vagy kicsit több, akkor 40 kilovattóra energia beleszalad az autóba, ezért kifizetek mondjuk 8000 forintot, és ezzel megtakarítom magamnak azt, hogy amikor hazajövök a színház után, be kelljen kanyarodnom Fótra, és ott egy ilyen fél órát, 3/4 órát eltölteni azért, hogy a hazaútra meglegyen a szükséges energia. Viszont az ingyen van. Tehát ezt a kérdést tettem fel a többi Teslásnak, illetve azoknak is, akik mondjuk még nem Teslások, csak fontolgatják egy ilyen autó vásárlását, hogy egy óra szabad időt ők hogyan áraznának be. Választanák azt, hogy inkább bemennek egy Superchargerre tölteni, ami kerülőt jelent, meg nyilván extra időt, maga a töltés is, meg az, hogy oda kell menni, az is, vagy inkább rátennék az első útba eső oszlopra, és ott kifizetnék érte azt a, nem tudom, 6, 8, 10, 12 ezer forintot, ami alatt feltölt az autójuk. Szerintem ez egy nagyon érdekes dilemma, és hát mondjátok azt, hogyha túl jó dolgom van, és nem tudok mind gondolkodni.
Amikor olvastam a cikkedet, két dolog jutott eszembe. Egyik az, hogy abszolút megértem, én egy kicsit hasonló cipőben vagyok. Nekem ugye nem jár ingyen töltés az autómhoz, viszont már jó pár hallgatónk elkérte a ajánlói kódomat, és gyűlnek a Tesla kreditek a fiókomban, amiből Magyarországon jelenleg csak ingyen töltést lehetne vásárolni. Na most itt van tőlem 20 percre a fehérvári Supercharger, 12 állással, és igazából elmehetnék oda ingyen tölteni, használhatnám ezt. Na de annyira rohadt kényelmes, hogy itthon töltök, és mindig teletankkal tudok indulni, hogy igazából nyűg lenne elmenni, és mind a ketten azonos pozíció vagyunk olyan szempontból szerintem, hogy igazából akkor érni ez meg, vagy akkor lenne jó ötlet, ha mondjuk a vásárlási szokásainkat változtatnák, és most nem az Osánnak szeretnék reklámot csinálni, de ugye a Tesla Supercharger jó részt Osán áruházak mellett vannak, és nálad is így van Miskolcon, meg nálam is Fehérváron. Tehát, hogyha én az itteni boltok helyett azt mondanám, hogy hetente egyszer elmegyek az Osánba bevásárolni, addig úgyis feltöltök, és akkor oda helyezem át a vásárlást, mert az nem egy olyan nagy távolság, 20 perc, meg 20 perc vissza, vagy tudom, negyed óra. Szóval a lényeg az, hogy úgy már lehet, hogy megérné, de még mindig azt mondom, hogy nekem valahogy kényelmesebb az, hogy itthon mindig tele van töltve az autó, aztán csak leszaladok a boltba.
Így van, örülök, hogy te megértettél. Tibor, mint BMW-s, te mit gondolsz a Tesla ingyen töltésre?
Én nem ilyen, igazából azt akartam ezzel kérdezni, és mit mondtak az olvasók a kérdésed, vagy felvetésedre?
Hát, kevesebb ilyen konkrét választ adtam, tehát ahhoz képest, hogy feltettem a cikk végén egy kérdést, mindenféléről volt beszélgetés, voltak bőven kommentek a cikk alatt, de valahogy így erre nem érkezett válasz. Leginkább azt firtatták, hogy na de mennyi felárért vehetek ingyen töltős autót, amit ugye mondtam is az elején, hogy ezt így nem lehet pontosan megmondani, nagyságrendet lehet mondani, hogy ilyen milliós tételben lehet gondolkodni, amire azt mondták, hogy valószínűleg nem választanák ezt, tehát nem fizetnének 1 millióval többet egy autóért. Ugye ehhez még hozzájön az egy olyan dilemma, hogy ha ingyenes töltőst akarsz, autót akarsz venni, akkor egy idősebb Teslát vagy kénytelen venni, mert hát egyszerűen azokhoz jár ez az opció. Nem teheted meg, hogy te egy fiatal autót veszel, tehát inkább nem is a felár volt a kérdés, hanem hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy vesz 15 vagy 20 millió forintért egy Teslát, akkor vegyen egy idősebb ingyen töltős modellest vagy X-et, vagy vegyen egy fiatalabb Model 3-at vagy Y-t, amihez nem jár ez az opció. Izgalmas és érdekes kérdés, de annyira jó dolgunk, hogy már az ingyen töltésre kell.
Igazából itt szerintem azt kell figyelembe venni, hogy kinek milyenek a töltési, meg az egyáltalán az autóhasználati szokásai, mert hogyha valaki, nem tudom, Budapest és Amsterdam között ingázik folyamatosan, akkor neki az ingyen töltős Tesla az valószínűleg megéri, hiszen így is úgy is el kell valahol töltse az időt. A legrosszabb, ami történhet, hogy a Tesla Supercharger-re nagyobb kerülőt kell tennie, mint mondjuk egy elnyit töltője. De ott valószínűleg az elköltött összeg miatt meg fogja érni az a kis extra kerülő, mert ott tud nyerni. És ugye itt van az a példa, amit már talán emlegettünk más adásban is, hogy van olyan, aki Romániába autót szállít haza Tesla Model X-el, ingyen töltős Model X-el, ott nyilván kijön a matek.
Hogyha valaki még taxizik.
Igen, a taxizás lehet még egy másik ilyen speciális eset, feltételezve azt, hogy ő egy nap többet megy a taxival, mint amennyi az akkumulátor.
Hát vagy nem tud otthon tölteni, mert mondjuk
vagy nem tud otthon tölteni. Tehát igen, sokkal inkább a B verzió az, amikor nem tud otthon valaki tölteni, és mindenképpen valahol el kell menjen a töltését elintézni, akkor ott ez egy alternatíva, és itt egy reális alternatíva tud lenni. Olyanoknál, mint mi, akik otthon tudnak tölteni, valószínűleg nagyon ritkán éri meg. Tehát nagyon speciális.
Na jó, haladjunk tovább, mert rohan az időnk, és még nem beszéltünk lengyel-kínai villanyautóról, ami szerintem azért érdekes téma, nem csak azért, mert olcsó villanyautót várunk tőle, hanem mert olyan villanyautó fog érkezni Európába, amit az olvasóink, meg úgy általában a kommentelők mindig is akartak, vártak, aztán majd nagyon kérdésekre, hogy akkor meg is veszik-e. Miről van szó? Van ez a Leap Motor nevű kínai autógyártó, amelyik hát ott is egy, vagy ott is kis szereplőnek számít, valami 100-200 ezer autó között adtak el, ha jól emlékszem. Tavaly bevásárolta magát, a Stellantis megvette a 20%-át, vagy 21%-át, és a dealnek az is része volt, hogy az a Kínán kívüli gyártás és forgalmazás exkluzív jogát megkapja a Stellantis. Már pár hete volt róla a hír, hogy állítólag fontolgatják az olasz gyártást is, de most úgy néz ki, hogy legalábbis egy típusnál a lengyel, egyik lengyel gyárukban fogják megkezdeni már most a nyáron, valami júniusban, júliusban a gyártását, a T03-as Leap Motor autónak, ami egy nagyon pici, valami 3,2 méteres, ha jól emlékszem, jó, hogy én írtam csak, igen, 3,6 méteres és 1,6 méteres széles pici autó, 200 literes csomagtérrel, tehát ez ilyen Dacia Spring méretben van. A hatótávja viszont, és ez nagyon érdekes, mert ugye majd kétfajta akkúval gyártották kint, de szerintem már az LFP-s változat jön hozzánk Európába, az pedig, mindjárt mondom, valami 280 kilométer, és egy 41-es LFP akkúban benne tud DC villámtölteni, nyilván nem szuper gyorsan, de tud. Szóval, hogy ezt ilyen 20 ezer euró környéken árulják jelenleg Franciaországban, importban, mert egy-két piacon jelen vannak vele, de ha megkezdik Lengyelországban a gyártást, akkor feltehetőleg, remélhetőleg olcsóbb lesz. Szóval mi a véleményetek? Lehet-e ez egy új sztár, hogyha mondjuk a régi Spring 6 milliós árát nézzük, hogyha mondjuk akkörül be tudnák árazni itthon a lengyel gyártásból, lehetne ez egy népszerű modell, vagy lesz-e egy népszerű modell?
Abszolút, miért ne lehetne. Nekem nagyon, nagyon tetszik az elgondolás, és nagy valószínűséggel a vevőknek is tetszik. Én a saját környezetemben, ahol mozgó, egyre több Springet látok, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez bejött, ez a kis és olcsó autó kínálat.
Igen, még az érdekes, mert Szöcske válaszolva, aztán elfelejtettem tenni, hogy azért tudják ilyen gyorsan megkezdeni a gyártást, mert ezek ilyen félig kész autók lesznek, amiket Kínában hoznak, és itt Európában csak végszerelik. Kicsit hasonlóan ahhoz szerintem, mint amikor a Tesla úgy hozta Amerikából az első modelleseket, X-eket, hogy Hollandiában, ott a Fremontban összerakták, azt leszerelték a kerekeket, kiszerelték az akupakot, és itt Hollandiában összeszerelték újra. Szóval így fog érkezni Kínából is nyilván vám és egyéb okokból, és a lengyel nem csak végszerel.
Azt akartam csak mondani, hogy hát minden az áron fog múlni, hogy tudnak-e annyira olcsóak lenni, hogy az emberek ezt szeressék, megvegyék. Illetve hát ugye érdekes, hogy a Stellantis milyen szintű marketinget, mennyire fogja a nevére venni, úgy gondolom, milyen szintű marketinget fog mögé tenni. Mert hogyha ezt egy kínai néven, egy kínai kisautóként árulják, akkor jóval kevesebben fogják megvenni, mintha mondjuk kap egy Európában jól csengő nevet, erről van hír. Tehát például biztos szerintem, hogyha a Dacia Springet nem Dacia néven, hanem Dongfeng néven árulnák, akkor Romániában nem lenne annyira népszerű, mint most.
Az lehet, de gondol, és ebben tehát nem azt mondom, hogy nincs igazad, még teljesen igaz, is igazad lesz, bár a Fiatnál már amúgy is csak ilyen kis autók vannak, hogy nem tudom, a Fiat márka név alatt még beférne ez valahova oda, de úgyhogy ne legyen házi verseny. De mondjuk, hogyha ezt a Stellantis kereskedésekben árulják, és nem csak valahol nyílik egy Leap Motor szalon, hanem berakják szépen a Fiat, az Opel, meg a Peugeot típusok közé, akkor azért lehet, hogy aki betér vásárló, az elcsábul az olcsó árláttán, nem?
Biztosan van benne ilyen, és itt múlik majd nagyon, hogy ugye hát készülnek ők saját név alatt is kedvező áru autókkal, hogy most csak ki akarják tölteni az űrt, hogy hamarabb kezdjenek el ilyet árulni, vagy annak nem fog-e konkurenciát jelenteni, ez egy nagyon izgalmas kérdés.
Igen, én is inkább itt a saját belső konkurencia miatt aggódnék, vagy emiatt vannak kérdőjelek bennem, hogy hova fogják tudni ezt pozícionálni úgy, hogy ne nyírja ki a többi saját autójukat.
Na jó, hát ez majd kiderül, ha tudunk már valami európai árat, mert ez ugye még csak találgatás, jelenleg 20 ezer euró Franciaországban, de ugye az még a kínai import teljesen. Oké, jön a rövid hírblokkunk következik, úgyhogy itt mindenhol csak két-két percet szántam, hogy egy-egy reakció az uraktól. Az első, az egy plusz téma, amit az elejéről kifelejtettem, úgyhogy teljesen észrevétlenül besuvasztom ide, ez pedig a csehországi elektromos autó támogatás, amit a magyar mögé akartam tenni, mert úgy volt teljesen logikus, de hogy ne hagyjuk ki. Szóval a cseheknél van egy elektromos autó támogatási rendszer, Szöcske, amiről te írtál, foglald már össze nekünk röviden, hogy ez hogy néz ki, mik a főbb ismérvei.
Érdekes, mert néhány hasonlóság van a magyarral, itt is ilyen 30 milliárd forintnak megfelelő csekkorona körüli keretösszegről van szó, és érdekes, hogy hidrogén üzemanyagcellás autóra is lehet pályázni. Az egy autóra elérhető pályázati összeg az 4,7 millió forintnak felel meg maximum, tehát ez is így körülbelül hasonlít a magyar pályázat összegéhez. Ami viszont egy hatalmas és alapvető különbség, hogy míg nálunk inkább a készpénzes saját erős vásárlás irányába tolják az embereket azzal, hogy ugye a leasinget nem támogatják, itt pont kötelező elem lett, na nem a leasing, vagy nem feltétlenül a leasing, hanem az, hogy finanszírozni kell az autó árának legalább egy részét. Minimum annyi banki finanszírozást kell beletenni, amennyi a felvett támogatás összege, de akár az autó teljes értéke is lehet finanszírozott náluk. És nekem azt tetszik ebben, hogy úgy gondolom, hogy ezzel a pályáztató, a pályázat kiírója kiszervezi kvázi ingyen a bankoknak az adós minősítés, vagy a hitelminősítés. Tehát míg nálunk beleírtak olyan megkötéseket a pályázatba, hogy mondjuk legyen a autó értékénél több a tavalyi bevétele a cégnek, nyilván ezzel azt akarták, hogy ne egy nulla bevétellel rendelkező cég vásároljon autót, és akkor utána ott gondok legyenek mondjuk a kifizetésből. Ezt ők kiszervezik egy ügyes húzással a bankoknak, hiszen ha a bank hitelminősítésén átmegy valaki, akkor vélhetően nem lesz, vagy kisebb valószínűséggel lesz finanszírozási problémája.
Nem lehet, hogy ez egy bújtatott szelekció, és a vásárlók között úgy gondolják, hogy akinek van arra készpénze, hogy megvegy az autót, az ne kapjon támogatást, akinek meg nincs, és nem tudna, és úgyis hitelt kellene felvennie, ami lehet, hogy a végén több összesen, de hogy részletekben, az kapja a támogatást?
Simán lehet ez is benne.
Okay. Illetve Tibor, van véleményed a csehekről?
Mondat, hogy támogatják a töltővásárlást is, de nem úgy, hogy nyilvános töltőházatot építsen valaki állami támogatásban, hanem aki vesz egy néhány autót a saját cégébe, illetve nagyon fontos, hogy ott is csak cégek pályázhatnak, ő vehet töltőt, akár 40 kW-nál nagyobb DC töltőt is, mert van egy ilyen kategória, akár 150-es töltőt is vett, hogy a saját flottát töltse, de nyilvános töltőként nem üzemeltetheti, csak a saját autóit töltheti a cég.
Oké, na ezek azok, amiket a Szabolcs nem engedett, én hallgattam múlt hét adásot, nem volt még egy gondolat, mentünk tovább. Úgyhogy megyünk is tovább. Következő rövid hírünk, az egy félig vicces, félig bulvár, na de mégiscsak van benne valami kis poén az, hogy Ausztriába bevezették ezt a drákói szigort, hogy akár el is lehet kobozni az autót, hogyha valaki gyorshajt, az mellett, hogy elveszik a jogsiját, meg büntetést kap, le is lehet foglalni az autót, és megszületett az első ilyen magyar felhasználó vagy sofőr, aki így járt. Ez elég vicces, az egy plusz világrekord lett volna. Na szóval a lényeg az, hogy az első magyar autóvezető is megvan, aki így járt, és elkobozták az autóját, és hogy nem, ez egy villanyautó volt, ami mennyivel ment, valami 200 fölött, ha jól emlékszem.
218 km/h ment, és hát most más tollával ékeskedni.
Ilyenkor lehet, bocsánat, de Szocske, ilyenkor szerinted lehet azzal megreklamálni, hogy ez kizárt, mert minden fórumon azt írták, hogy a villanyautók 90-nel mennek a kamion mögött, valami hiba van a rendszerben, ezt elfogadja az osztrák bíróság?
Pont erre gondolok, az osztrák bíróság nem hiszem, hogy elfogadja, mert megelőzött egy kékfényes autót, vagy egy ilyen civil járőrautót vele, és ott azért elég egyértelmű bizonyíték lett, gondolom, ezek már mind be vannak kamerázva. Egy kommentelőnknek élnék a gondolatával, mennyivel mehetett előtte a kamion? Ugye van ez a sztereotípia, hogy a villanyautósok autópályán csak kamion mögött mennek, hogy jó legyen a fogyasztás, és ne merüljön le. Most képzeld el azt a kamiont, amelyik 220-szal robogott ott, és húzta maga után ezt az autót.
Hát Ausztriában már ilyen is van.
Oké. Okay. Következő rövid hírünk BMW házatájáról. Érdekes, mert ugye amikor a BMW bemutatta a Neue Klasse-t, ami nekünk magyaroknak különösen azért fontos, mert ugye Magyarországon fogják gyártani, Magyarországon is fogják gyártani, és ugye 2025-től, akkor én azt hittem, hogy az lesz az első modell, amit bemutattak, az egy nagyon tetszető szedán volt, de hát azért a BMW is tudja, hogy az SUV-ket veszik az emberek. Pontosabban a BMW gonosz mérnökei és szélzősei is az SUV-ket tolják rá, erőltetik rá szegény felhasználóra, aki igazából egy polszki Fiatot szeretett volna, csak hogy nehogy kapjak ezért. Szóval a lényeg az, hogy SUV-t fognak kihozni mégiscsak első modellnek, és megmutatták az első Neue Klasse SUV-t.
És ezt tegyük hozzá, hogy ezt nem így fogják hívni, Neue Klasse X, hanem ennek lesz valószínűleg egy normális neve, mint hogy X3 például, mert annak az utódjának számják ezt a típust. Úgyhogy valószínűleg ilyen néven fog ez futni, csak ugye ezt a Neue Klasse X elnevezéssel csak azt akarják érzékeltetni, hogy ez valami teljesen új, teljesen más, mint amit eddig csináltak. Ugye itt az a legfontosabb különbség, bár ezt már szerintem többször elmondtuk, hogy ez egy dedikált, kimondottan villanyautóra tervezett platform, amire épül ez az autó.
Ezt én nem is értem egyébként, mert a BMW évek óta azt mondja, hogy mindenki hülye, aki ilyet csinál, olyat kell csinálni, ami minden hajtásláncot el tud viselni.
Nem? Hát, hadd védjem meg a BMW-t, hogy nem pont ezt mondják, hogy mindenki hülye, aki olyat csinál, hanem egyszerűen nekik a vevőkörben még túlságosan nagy a kereslet a hagyományos autókra ahhoz, hogy azt dobni tudják, vagy megérje nekik dobni.
Értem, csak ők ezt sose bugként, hanem featureként reklámozzák, hogy ők az okosak, hogy kombinált platformot csinálnak, mert ez mennyire jól kijön, aztán tessék, mégiscsak van egy teljesen.
Abból a szempontból, gyártási szempontból, hogy ők valószínűleg egyik típusból se akartak nagyon nagy mennyiséget gyártani. De
nyilván nem akar egy autógyártó se sokat gyártani az a típusaiból. Igen.
Már nem úgy, hanem hogy elektromosan nem akartak, hiszen ők inkább el akarták adni a dízeles meg a benzines változatot, azon jól kerestek. És így, hogyha így gondolkoznak, így úgy tudták megoldani a sokféle különböző elektromos típus gyártását, hogy ugyanarra gyártósorra szervezték, mint amin a többi hajtásláncú megoldást is csinálták. De nyilvánvaló az, hogy ugye mindig azt mondtuk, hogy ez technikailag teljesen jól megoldható, és ráadásul még a BMW villanyautói egészen jók is, tehát hogy nem arról van szó, hogy nagyon komoly kompromisszumokat kellett kötni, bár nyilván nincs frank, meg mit tudom én, de ezt mindig megideologizálták, hogy miért nincs, de lényegtelen. Itt a fő gond az, hogy valószínűleg keresni nehéz vele, vagy keresni nem lehet annyit az ilyen megoldású villanyautók gyártásakor, mint amennyit a hagyományosok
keresnek. Csak hogy dög nehéz az autó, nem? Hogy ilyen 300-400 kilóval
nehéz lehet. Az autó. Bár szerintem az most feature effektíve a CO2 mérleg miatt.
Lehet, hogy nem annyira bánják, igen.
Tehát, hogy ezt nem...
Igen, aki esetleg nem tudja, ugye az EU szigorú CO2 kibocsátási normáiban van egy ilyen kis plusz bújtatott megoldás, hogy ha nehezebb az autó, akkor kevésbé szigorú. A flotta átlag nehezebb, akkor kevésbé szigorú a büntetés, magasabb a határ, és elég sok autógyártó ezzel él is, hogy hát nehezebbek sajnos.
Igen, nem izgulják túl a tömegkérdést, nem próbálják leszorítani az autók tömegét, de hogy ezt valóban nem célra vezető út hosszú távon, amikor már ezekkel is profitot kell termelni, illetve ezek kellően nagy számban jelen vannak a portfólióban, illetve a flottában, amit értékesítenek, mármint a villanyautók, az azt is mutatja, hogy igen, ők is most már ellépnek abba az irányba, ahol dedikált platformra kell ahhoz építeni, hogy ők ezen tényleg keresni tudjanak normálisan. Úgyhogy ezzel szerintem az égvilágon semmi probléma nincs. Erre építenek most egy új gyárat, egy új gyártási rendszert, új akutechnológiát, hogyha megnézitek a korábbi prizmatikus cellák helyett tengeres cellákat tesznek bele, ráadásul hasonló méretűeket, mint amit a Tesla is alkalmaz, most nem pont ugyanazt a méretet, de hasonlóakat. Tehát, hogy elég sok szempontból elmentek abba az irányba, hogy teljesen újra gondolták ezt a technológiát, és hogyha megnézitek, az előző generációja a BMW hajtásláncnak azért relatíve jó. Tehát, hogy nem egy versenyképtelen dolog. Most, hogyha ezen még javítanak, akkor még jobb lesz.
Nem tudok hangosabban köhögni, majd az Oscar gyertaláson zenével fogom, mert próbáltam, itt a YouTube-osok látják, már bejött a következő hírnek a
láttam
képe.
Láttam én is, de becsuktam a szemem, hogy ne zavarjon.
Jó, következő rövid hírünk, a Ford Explorer, most mi lett végül a neve? Explorer elve, csak sima Explorer lett a neve?
Explorer. Már ezt
nem tudom, sima Explorer a neve.
Elektromos. Igen, az csak Explorer.
Bocsánat, köszönöm szépen. Szóval az új Explorer, ami ugye az MEB platformra épül, a Volkswagen MEB platformjára, és tavaly kellett volna megkezdeni a forgalmazását, de némi nevű 9 hónap körüli csúszás volt a történetben, de a lényeg az, hogy most földkörüli pályára állt, ez egy másik autó, földkörüli út után megkezdődik a forgalmazás Európában. Mit lehet erről tudni, urak? Mennyibe fog kerülni?
Lesz belőle olcsó változat, de még nem most, viszont van belőle gyorsan tölthető nagyakus, nagy hatótávú változat már most. Ez úgy néz ki, hogy valami 15 millió, hát lehet, hogy 15-9, tehát majdnem inkább 16, de mindegy 15-tel kezdődő áron lesz az alapmodell, amiben egy 57 kWh-s akku lesz, ha jól emlékszem, sajnos fejből mondom, lehet, hogy 55 az. Viszont ez csak az idei év végére várható, aminek most megjelent a megrendelési lehetősége, az a 77, illetve 79 kWh-s akkuval szerelt hátsókerekes és összkerekes változat, ettől függ, hogy kisebb vagy nagyobb, de gyakorlatilag mind a kettő ugyanaz, tehát ez a 2 kWh ide vagy oda, az nem jelentős különbség. Ez viszont 18,2-től indul, az összkerekes meg 19 millió valamennyitől. És hát impozánsok a paraméterek, csak ne várja valaki a 600 km hatótávot és a 25 perces töltést majd a 15 milliós modelltől, mert hogy ezek különböző modellek, szerintem ez az, amit itt fontos megemlíteni, de 26 perc alatt tölthető fel a 185 kW maximális töltési teljesítményre képes két motoros, összkerekes, 380 lóerős, nagyon jól gyorsuló, kiemelték a sajtóközleményben, hogy a Focus ST-től, ami az ő sportmodelljük is jobban gyorsul ez az autó, pedig azért ez egy családi SUV-nek tekinthető modell, nem egy sportautó. Szóval minden jót megkapunk. Ugye azt tudni kell róla, hogy ez a Volkswagen MEB platformra épül, és ami szerintem egy kicsit durva, hogy a Ford jobb autót csinált arra a platformra, legalábbis így ez alapján, amit látunk róla, mint maga a Volkswagen. Nekem majd, így az igen. Apró részletek bejönnek, de nyilván ez majd akkor derül ki, hogy a valóság.
Ha már ki lehet próbálni,
ha már kipróbáljuk.
Papíron az ID család is jól nézett ki, aztán volt egy-két nyavajája, meglátjuk, hogy a Fordnak ez hogy sikerült. Jó, szóval ha lesz nálunk tesztautó, akkor biztos, hogy Tibor majd kipróbálja és beszámol róla, meg lesznek fotóink, meg élményeink, hogy ezt már láttad egyszer kiállítva, de az még csak egy ilyen statikus
hát
bemutató
sőt,
volt.
Hát kétszer láttam, mert egyszer volt már ugye egy mintaautó Budapesten is a Petrányi Ford szalonban, úgyhogy ott beültem, megnéztem. Tényleg egy nagyon érdekesnek tűnő autó, én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy a valóságban, használatban milyen lesz. Én szerintem nem lesznek vele gondok, mert most már lassan az MEB platformnál is kivasalták azokat a problémákat, amik voltak, úgyhogy és most egy világkörüli úton is bizonyított az autó, úgyhogy most nagyon jó lett.
Hát lehet, hogy az volt a 9 hónapos késés oka, hogy előtte minden kontinensen ki akarták próbálni.
Igen, Lexinek vissza kellett jutni. Egyébként érdekes, én megnéztem a hölgynek az Instagram fiókját, és...
Tudományos céllal, csak a cikkedvéért természetesen.
Igen, és nagyon érdekes volt, hogy Indiában nem tudták tölteni az autót. Arra hivatkoztak, hogy ez egy gyártás előtti, vagy előszériás autó, és az Indiában üzemeltetett, és általuk kipróbált egyetlen CCS töltővel sem sikerült működésre bírni, tehát nem a konnektorra volt.
Na jó, akkor a családi nyaralásoknál mindenki vigyázzon, aki India felé indul majd el ezzel az autóval. Térjünk át a következő rövid hírünkre, ami olyan szempontból kapcsolódik a Fordhoz, hogy régen a Fordé volt a Volvo-nak a személyi autós üzletága, ha jól csalnak az emlékeim, de hát ez már nagyon régen volt. Most hoppá, hogy a képet is megmondom valahogy a YouTube-osoknak. A lényeg az, hogy ugye a Volvo most már jön a Geely-é, és azon belül is azokhoz a modellekhez tartozik, azokhoz a típusokhoz, ahol zászlókra tűzték a teljes elektrifikációt. Ugye a Volvo 2030-tól már csak elektromos autót akar gyártani, és most egy nagy lépést tettek ezen az úton, ugyanis március 26-án legördült a gyártósorokról a legeslegutolsó dízel Volvo XC90-es, ami múzeumba kerül.
Hát oda is való.
Ja. Hú, ezért most mit fogsz kapni? Persze, ugyanezt írtam bele a cikkbe, úgyhogy én is majd a ketten kapunk érte. Mégiscsak azért ez egy szimbolikus lépés, nem?
Ahhoz képest, hogy senki nem kényszeríti őket 2024-ben, hogy leállítsák a dízel motorok gyártását, vagy dízeles erőforrás hajtott autó gyártását, ahhoz képest meglepő, hogy ezt tényleg meg is lépik.
Igen, azért azt így háttérbe el kell mondani annak, aki nem követi ezeket a statisztikákat, hogy a 2000-es évek közepén voltak a csúcson a dízelek Európába, vagy ilyen 2011-ben talán százalékban, akkor 55% az új autóknak dízel volt, tehát több volt, mint a benzines a piacon. Most ez 12% volt tavaly, tehát brutálisan elkezdtek csökkenni, tehát valószínűleg ezért is érzi már pár gyártó úgy, hogy ki kell venni a Kínából, mert nem éri meg a kis darabszám. Oké. Jó, hát szerintem ezeket sikeresen átjutottunk, és akkor most jön az a rész, amikor Tibornak a tesztjeit ajánljuk. Volt neked egy Opel Astra a birtokodban pár napig. Mivel csinálnál kedved a teszt elolvasásához, amellett, hogy mutatok pár szép képet a kocsiról?
Hát vegye mindenki elő a régi Opel Astra-s emlékeit, hogy az mennyire egy praktikus, szerethető autó volt családi autóként. Tényleg nagyon sokan szerették, meg ma is nagy számban futnak ezek az autók a piacon. Most ez Opel megcsinálta ugyanezt elektromosba. És nyilván a legbosszantóbb a mai trendekben az, hogy ezeket az autókat, vagy ezekre az autókra ma már csak legyintünk, mert az SUV a divat. Miközben ez sokkal praktikusabb autó, mint a legtöbb SUV. Érdemes megnézni, hát hogyha valaki új családi autót keres, én nem mennék el mellette. Ugye azt már szóba került korábban, hogy Szöcskétől megvettük a Nissan Leaf-et, és pont ezzel az autóval mentünk el Miskolcra érte, és hazafele jövet az autópályán ugyanazzal a tempóval mentünk mindkét autóval, Tehát a Leaf...
Várj, bocsánat, várj, pillanat, elnézést, time out. Szöcskétől megvetted, a Szöcske eladott neked még egy Nissan Leafet?
Még egyet nem,
a taxi ez után? Az első Nissan. Jó, de a taxin ő volt a felbújtó, úgyhogy az gyakorlatilag szinte az ő sara. Elképesztő.
Hát, abból kiindulva az is mekkora biznisz volt, nem?
Az eladónak biztos, ez is jó biznisz.
Na jó, bocsánat, erre lemaradtam, elmegyek pár napra pihenni, és már is lemaradok. Jó, szóval bocsánat, visszatérve az Opel Astrához.
Szóval elmentünk Miskolcra, és hazafele jövet, ugyanazzal a tempóval jöttünk a két autóval, ugyanúgy, ugyanazon a távon, és látványosan kisebb volt ennek az autónak a fogyasztása, mint a Nissan Leaf-é, ami egyébként nem egy, alapvetően nem egy rossz fogyasztású autó.
És az Astra nem látványosan kisebb autó a Nissan Leaf-nél, sőt?
Hát magasságban van egy nagyon pici különbség, de nem akkora, mekkora indokolna szerintem egy akkora fogyasztásbeli különbség.
Hát egy ilyen 10% körüli volt talán az előnye az Opelnek, vagy
igen,
lehet, hogy
igen,
nem,
igen, nagyjából. Igen, és mindezt úgy, hogy egyébként jóval erősebb a motorja, tehát hogy egy erősebb autóról beszélünk.
De ha jól sejtem, ez még nem ezekre az új STLA platformokra épül, amiket a Stellantis most dob piacra, viszont azért az elmondható, nem, hogy nem volt rossz a Stellantisnek az előző generációja, tehát például az a 100 kW-os töltés az 50-es akukhoz egy kimondottan jó érték volt, de tudjuk, hogy sokat fogyasztottak, azért az nem volt annyira jó, meg azért ott is volt egy-két ilyen probléma még a fedezeti elektronikával, amit mi is tapasztaltunk, de szerintem azt tapasztaltad az elmúlt Stellantis modelleknél, hogy az nagyon sokat fejlődött ez Astra is, amit most teszteltél, most már tényleg jól használható, hogy lenyomtott, tehát kinőtte ezeket a gyerekbetegségeket ez a platform?
Abszolút. Ugye a megoldást azt hozta, hogy lecserélték a motort, ami ugye egybe van építve egy csomó elektronikával, és az, hogy ezt a blokkot kicserélték az autóban egy újra, meg egy nagyon picivel nagyobb akkumulátor tettek bele, ez hát nagyjából minden problémáját megoldott az autónak. Most, hogyha problémáról kell mesélni, vagy beszélni, akkor az egyetlen dolog, ami engem még mindig nagyon bosszant, az, hogy a távoli applikációs elérés, az még mindig ugyanaz a vacak dolog. Egy hét alatt, amíg nálam volt az autó, nem tudtam beregisztrálni az autót úgy, hogy tényleg elérjem és tudjam kezelni.
Hát igen, de ez inkább neked tesztelőként jelent problémát, mert aki megvásárolja az autót, ő ki fogja bírni, hogy mit tudom én, az első 10 napban nem működik. Nyilván, ha egy hétig van nálad az autó, és abból 10 napig nem működik, az kellemetlen, de a valós tulajnak mind a mellett, hogy lehetne ezt jól is csinálni, mert nem sokkal kerülne többbe, és sok gyártó megugorja ezt a problémát, ez azért talán mégse akkora katasztrófa egy tulajnak.
Igen, ezen én is gondolkodtam, és valóban ebből a szempontból teljesen igazad van, csak érthetetlen az egész, hogyha egy Volkswagenbe vagy egy Skodába beülök, akkor körülbelül egy perc alatt meg tudom csinálni a teljes kapcsolódási folyamatot, és ott van a telefonomon elérhető az autó. Hogy mi tart akkor ezt egy hétnél tovább egy másik automárkánál?
Igen, tehát, igen, hogy és hogy mondjak egy durva példát, amit elvittél tőlem a 2016-os Nissan Leaf, körülbelül 3 perc alatt sikerült beaktiválni hozzá annak idején az applikációt, amikor megvettem. Az most egy másik kérdés, hogy annak a konkrét példánynak a jövő héten kivezetik-e vagy sem az applikációs elérését, de majd erről is beszélünk.
Most mondod, hogy már eladtad? Hát ez hihetetlen.
Ezt hétfőn megtudjuk, és lesz róla cikk, hogyha
na,
ha érdekes.
Jót vettél, Tibor, már megint. Na jó, akkor térjünk át a következő tesztedre, ami megint csak Stellantis, de most kis teherautó, ami nekem mindig a szívem csücskene, nem azért, mert éneket hajtok, hanem mert szerintem iszonyat fontos, hogy a városokban rohangáló kis teherautókat elektromosra cserjük minél előbb, és valahogy eddig engem nem nyűgözött le az a kínálat, amit volt, mert azt láttam, hogy kb. Dupla annyiba kerültek, mint a hagyományos társaik, ugyanabból a márkából, és én értem, hogy támogatással meg így meg úgy kijön a matek, de támogatás nélkül meg nem sok vállalkozónak jön ki. Mit láttál most a Stellantis Pro van új kisáruszállítónál, mennyire versenyképes ez?
Hát most az árakról nem fogok tudni beszélni, de maga a termék az piszok jó. Legelőször a legnagyobb modellekből próbáltunk ki konkrétan egy Citroen emblémás jumpert, magasított, hosszított, brutális nagy teherautó, amihez én igazából nem vagyok hozzászokva, de körülbelül ilyen 150 méter után én úgy éreztem, mintha sima személyautót vezetnék, kb. Annyira volt egyszerű az egész, körkamerás, mindenfelől látom az autót, digitális tükör van benne középen, és úgy gyorsul, mint az állat. Elnéztem az autópálya fölhajtón, véletlen majdnem bementem egy teherautó elé, odaléptem, és úgy állva hagytam a teherautót, ami az autópályán közlekedett, ahogy kell, pedig 400 kilós súly volt beszíjazva a raktérbe, tehát nem teljesen üresen mentünk. ami nyilván egyébként jó tett az autó rugózásának is, tehát valószínűleg a tömeg nélkül nem lett van ennyire sima rugózása, de így viszont nagyon komfortos volt az egész jármű. Áttervezték a belső terét ezeknek a járműveknek, nagyobb, nagyon jól intuitívan kezelhető infotainment rendszert kapott a kocsi, úgyhogy tényleg nagyon nekem... jól összeszedték ezt a kínálatot, és bocsánat, annyi még, hogy az összes márkájuk alatt mind a három méretben kínálnak most már elektromos variánst, és van olyan márka, azt hiszem, amelyik már nem is kínál dízelt.
Én azt akartam csak mondani, nekem az itt az érdekes, hogy a személyautóknál én megértem, hogy külön tartják a márkákat, de amikor itt úgy olvastam a cikkben, hogy Stellantis Pro van, például azt hittem, hogy összebaronálta egy fedőnév alá az összes ilyen terméket, és ezek tényleg ilyen, hát te ültél bennük, én csak a képeket láttam, de tényleg ez az átmatricázott autónak tűnik, ahol a logon kívül minden ugyanaz, hogy nem teljesen értem, hogy miért éri meg még mindig külön szedni ezeket, mert igazából tehát azért más, mint a személyautó üzletek szerintem egy kis terület, azért a vállalkozások jobban megértenék, hogy ez ugyanaz a termék, és tök mindegy, most nem Citroen-t használnak mindenből, de ez egy Stellantis, az ugyanaz. Szóval, hogy szerintem akár azzal egyszerűsíthetnének is, ha ez segítene a gyártáson meg a költségeken, hogy egy logóval gyártják ezeket a kis terautókat, bocsánat.
Én szerintem megadtad rá a választ, hogyha mivel annyira kevés a különbség, hogy csak az orrán a hűtőrács más, ezt annyira filléres különbözőt gyártani, hogyha csak egy vevő is van, aki azt veszi meg, mert neki az a szívecsücske, akkor már megérte gyártani egy olyan logóval. Miért szántanák be?
Vannak ennél nagyobb különbségek is, például a Citroenben. Hú, hirtelen akartam mondani, mi az ülésnek a neve, ahogy náluk fut, de ilyen komfortülés fejlesztett ki a Citroen, ami sokkal kényelmesebb. Azt például nem lehet a többi márkában megrendelni. De például van a Peugeot-nak az iCockpitje, az szintén nem rendelhető a többibe. Tehát, hogy ilyen apró különbségek vannak, amivel mindegyik márka fölkívánja hívni magára figyelmet, de egyébként tényleg nagyon vicces volt, hogy márkánként voltak különböző standok hát ez egy ilyen mini kiállítás volt szervezve, mini autó bemutató, vagy autószalon volt szervezve a rendezvényen, és tulajdonképpen minden standon ugyanazt mondták el másik logós szlájddal.
Szóval amikor szóltak, hogy Tibor, akkor te ülsz be a Peugeotba, akkor azért megnyomtad a távkapcsolóban, hogy lássad, hogy melyik villogat parkolóban, nem? Mert nem mondtad volna meg hátulról, hogy melyik a Peugeot, melyik a Citroen.
Hátulról semmiképpen. Tényleg csak az óráról lehet megmondani ezeknek az autóknak, hogy melyik. Úgyhogy ez bennem is fölmerült kérdésként, ami benned, hogy mi értelme van ennek az egésznek, de valószínűleg itt történelmi okok vannak, ami miatt például a Vauxhall nevet se vezették ki Angliába, ott nem Opelként, hanem ezen a néven forgalmazzák az autókat. Egyszerűen az embereknek a fejébe az éget be, hogy ő nem tudom, 30 éve Citroen TR autót vesz, és valószínűleg miatt még mindig megéri ezeket külön gyártani.
Talán majd egyszerűen
egyébként, hogy előbb-utóbb össze fogják vonni, és egyszerűsítik a kínálatot, az még lehet, hogy a következő generáció lesz.
Oké, na akkor térjünk át az utolsó blokkunkra, önvezetés, két nagyon eltérő kategóriában. Az első az meg megint egy olyan történet lesz, amit én már nagyon régóta nagyon várok, kamionok. Azt írta, by the way, lehet, hogy beszélni kellett volna, van egy új kollégánk, bocsánat, hogy ezt az adás elején kellett volna, bővült a csapatunk, Körösi Balázs most már nálunk írt, korábban más autósportákról ismerhetetek, és ő írt nálunk egy új Scania hírt, ami arról szólt, hogy a Scania-nál indul az önvezető teherautók éles tesztelése, ami szerintem azért nagyon fontos, mert azt tudjuk, hogy azért elég sok baleset van abban, hogy mondjuk lesodulik a kamion, vagy elfárad a sofőr, nyilván egész nap dolgoznak, ez nagyobb kockázat nekik is, és minél előbb tudnak ezek önvezetők lenni, vagy fejletvezetés támogatóval rendelkezni, annál jobb ez mindenkinek, nem? Szóval, hogy a Scania-nál elindul az önvezetés éles tesztelése. Mi a vélemény erről?
Én abszolút örülök neki, mert tényleg rengeteg balesetet az okoz, hogy az órákon keresztül monotonan 90-es tempóval közlekedő kamionokba egyszer csak picit lesodródik az útról, és már meg is van a baj. Hogyha ezt megakadályozza egy aktív sávtartó rendszer, akkor biztos vagyok benne, hogy rengeteg életet meg lehet menteni. Ezt én gyakorlatilag kötelezővé is tenném az összes olyan kamionba, ami most kikerül a gyárakba.
Hát fogjuk meg onnan, hogy hol a leghasznosabbak a mai tudású önvezető rendszerek autópályán, ott tudják a leginkább nyújtani a maximumot. Jó, majd mindjárt jön a következő hír, és ez megcáfolódik esetleg. De mindegy, én úgy érzem, amit próbáltam, hogy igazából az autópálya az ő otthonuk, ahol igazán jól érzik magukat. És hol mennek a kamionok a legtöbbet? Autópályán vonatoznak egymás mögött szépen. Tehát ha valahol itt igazán jól tudnak működni ezek.
Hát és hol a legkönnyebb ellankadni a figyelemnek?
Pontosan.
Pont az autópályán. Órákon keresztül nem történik semmi.
Igen.
Úgyhogy ez egy abszolút jó irány, és gyakorlatilag ma már filléresek ezek a rendszerek egy kamion árához képest, meg pláne, úgyhogy semmi nem...
Igen, ugye itt a Scania-nál ugye négyes szintű önvezetést fejlesztenek, nyilván amiről mi beszélünk elsőbb, mint filléres rendszer, amiről utaltál, az még ezek a vezetés támogatók, ahol nekem az volt a furcsa, amikor egyszer talán pont a Scania-nál voltam én is egy ilyen tesztvezetésen, bár nem én vezettem, mert nincs erre jogosítványom, de a lényeg az, hogy ott kérdeztem az egyik fejlesztőt, és azt mondta, hogy hát igazából nem kötelező még az Unióban ugyanaz a vezetés támogató, mondjuk ezek a különböző sávtartók. Azt hiszem talán sávelhagyás gátló talán már van az újakban, de hogy opcionális felszereltség a sávtartó. Ha már az EU szeret mindent így kötelezővé tenni, és azért tudjuk, hogy a legtöbb nagy kamiongyártó az valami nagy autós koncernhez dolgozik, ahol ez az elektronika már rég le van fejlesztve, és árulják nem tudom hány százer vagy millió személyautóban minden évben, szerintem onnan kötelező lenne átvenni, ha más nem a sávtartókat, nem?
Igen, és szerintem ez meg is fog történni, tehát ezt be fogják látni, mert gondoljatok bele, hogy ti egy flottát üzemeltettek, és egy ilyen baleset miatt kiesik ember, kiesik autó, az áru, amit szállított, annak a kárát meg kell téríteni. Tehát, hogy ezek óriási költségek, és hát nyilván arról nem is beszélve, hogy ha nem csak anyagi kár keletkezik, hanem ember életbe is, akkor az meg végképp. Tehát ez meg fogja érni egyszerűen anyagilag is ezeket belerendelni.
Na jó, akkor utolsó hírünk, szintén önvezetés, csak most a Teslától, és ugye nem annyira új, mert már párszor beszéltünk róla, az FSD-nek, az önvezető szoftvernek a 12-es főverziója, amiről már az első benyomások is nagyon pozitívak voltak, ugye ez ami end-to-end, tehát az elejétől a végéig mindent a mesterséges intelligencia csinál most már végre, és a 12.3-as verzió, amit egy-két hete adtak ki, az tényleg azt mondom, hogy nagyon túlnyom a többségében lelkendező teszteket látni róla. Természetesen ez is még felügyeltet igényel, és van egy-két olyan szituáció, amit nem tud megoldani, de már látunk a videót, ahol hóviharban meg hóban is vezetett meg, most már le tud parkolni parkolóban legtöbbször magától teljesen, de nem csak úgy megáll az út szélén, hanem le is áll az autóval. De most ez így nagyon szép és jó, de hát tudjuk, hogy azért ezt még fejleszteni kell egy darabig, míg teljesen át lehet adni a sofőr szerepét az autónak, de most a Tesla egy elég merészet lépett. Egy hónapon keresztül mostantól minden észak-amerikai autósnak, akinek alkalmas az autója erre technikailag, ingyenes próbaverziót adnak az FSD-ből, illetve minden új autó átadás, akkor egy ilyen 20-30 perces önvezető demo útra elviszik az autóst, ami azért furcsa, mert Tesla-nál csak úgy hozzád vágják a kártyákat, aztán igazából oldjál meg te mindent az autónál, nem, hogy még el is visznek valahova. Szóval úgy néz ki, hogy egy elég nagy terjesztésre készülnek, vagy szeretnék megismertetni több emberrel. Mi a véleményetek erről? Ez egy nagyon túlmerész lépés, és majd most lesz ennek a rákfenéje, hogy lesznek balesetek, ami miatt jól be lehet tiltani, vagy van ez már annyira készen, hogy ez ettől tényleg népszerűbb lesz?
Hát ha megmerik annyira lépni, akkor ők mindenképp úgy gondolják, hogy van már annyira kész. Biztosan számoltak a kockázatokkal. Én úgy gondolom, hogy aki így nagyon, nagyon nem hisz ebben, az úgyse fogja használni ebben a próbahónapban sem, de a többség, aki megkapja a lehetőséget, ki fogja próbálni, és biztos, hogy lesz köztük rengeteg megrendelő, ami miatt pusásan megtérül majd ez az akció.
Hát igen, itt a legnagyobb kérdés, amit Balázs is veszeget, hogy hány olyan hülye lesz, aki bekapcsolja, és utána hátramászik a hátsó ülésre, mert hogy ez önvezető. Tehát, hogy ez a kérdés itt valószínűleg azon fog múlni, hogy milyen diszklémereket tesznek a user elé, amikor átveszi, és milyen oktatásban, vagy milyen tájékoztatásban részesül, mielőtt be tudja kapcsolni ezt a rendszert. Van benne
nyilván kockázat. Ugye annyit azért még megléphettek volna szerintem, aztán lehet, hogy ebből csak balhé lett volna, hogy a régebbi autókban nincsen kamera, bármint, hogy belső kamera, utastérkamera, és ugye akik már ilyeneket csináltak korábban, amiről biztos mindenki látott netes videót, hogy hátra másztak, meg hülyeskedtek, azok egy nagyobb súllyal oldották meg, amit a kormányra raktak, hogy úgy érezze az elektronika, hogy valaki fogja azt a kormányt. Na de a kamerás autókat már nem ennyire egyszerű átvenni, nyilván bármit át lehet, hogyha az ember nagyon próbálkozik. Tehát lehet, hogy én azt csináltam volna első lépésben, hogy csak a belső kamerás autókra engedélyeztem volna ezt most még a teszt alatt. Aztán, ha már ez ki van adva, akkor nyugodtan mehet abba is, amelyikben nincs belső kamera. Én attól tartok csak, hogy ne legyen az, hogy ugye azért Musk bőven tett azért, hogy az amerikai politika egy jó része fehegyezze rá a késeket, és elég lesz egy baleset amit fölkap a média, és tudjuk, hogy fölkapni a média, és akkor mondhatja azt, hogy jó, de levezettek x milliárd kilométert az elmúlt 3 hétben, és nem volt baleset, de az az egy baleset miatt majd jön a kongresszusi meghallgatás, meg a tiltás, ami visszavetheti ennek az egész programnak a terjedését, megfejlesztését. Én ebben látom a kockázatot.
Igen, mert az a helyzet, hogy annyira nem jó a rendszer még, hogy teljesen biztosan balesetmentesen tudjon közlekedni, mindenképpen igényli a felületet, és vannak olyan szituációk, amikor bele kell nyúlni. Nyilván ez kevés számú, de van, létezik.
Igen, tehát azért most már több olyan videót látunk, ahol órákon keresztül mennek városban vele, és nem kell hozzá se nyúlni, vagy maximum annyit kell, hogy lassan csorog előre, és kicsit rálépnek a gázpedálra, hogy noszogassák, hogy ne tudáljanak mögötte, de azért még mindig előfordulhat olyan, amit amikor nem tudjon megoldani, ezért kell az emberi felügyelet, és nem biztos, hogy ugye akik most használták, ők nagyon ismerik már ennek a csinyarvinyát, hónapok vagy évek óta tesztelik, az egy viszonylag szűkebb kör, még ha pár tízer emberről is beszélhetünk, na de most, hogyha minden egyes autós, aki nem használta, megkapja, nem vagyok benne biztos, hogy ők annyira komolyan fogják venni a limiteket, pláne, hogyha mondjuk azt tapasztalja, hogy fél órán keresztül tök jól megy az autó, akkor hát, hogy a 31. percben őknek lankad a figyelme, és nem veszi észre, hogy hát most azért oda kellett volna figyelni, mert ezt nem oldja meg mégse.
Igen, és ezek a régi motoros tesztelők, ők hogyha nem figyelnek oda, és az autó emiatt megvonja tőlük a jogot, akkor nyilván egy óriási valamitől esnek el, amiért ők effektíve fizettek. Itt a frissen bevont autósok viszont nem fizettek ezért semmit, és gyakorlatilag semmit nem veszítenek vele, hogyha idő előtt a Tesla visszavonja ezt a jogosultságokat, vagy hát legalábbis minimális a veszteség, úgyhogy emiatt sem lesznek arra kényszerít, hogy annyira figyeljenek.
Igen, talán az új autók átadásánál lehet ez egy pozitívum, mert ott valószínűleg azért a Tesla kereskedője, vagy értékesítője megy az autóban az új sofőrrel, és ott van arra, hogy vigyék el őket. Ott azért el tudja mondani ezeket a limiteket, meg tudja mutatni, hogy látod, itt azért ezért kell megfogni, oda kell figyelni. Én inkább jobban aggódom azoktól, akiknek már megvan az autójuk, és csak egyszerűen bekapcsolják holnap ezt a szoftvert.
Mondjuk ez nekem nagyon science fiction, hogy még fél órát arra fog áldozni minden egyes átadónál a Tesla, hogy...
Pont a Tesla,
igen.
De már elkezdődött, tehát már valóban voltak olyan beszámolók, hogy 24 percet mentem a kereskedésben az emberrel, és tök jó volt.
És akkor ebben a negyedévben nem fogják teljesíteni az átadásokat? Vagy mi lesz?
Én nem tudom, de viszont az a breaking dolog történhet, hogy még el is magyarázzák, hogy működik az autó. Gondolj benne annak a szerencsét.
Vagy lesz olyan, akinek hajnali 2.30 és 2.45 lesz az átadója?
Az a baj, hogy lesz a hülye Tesla rajongó, aki még át is veszi hajnali 2.30-kor az autót. Legalább ott nem látszanak a festés hibái a sötétben. Na, jó, akkor szerintem ennyit erről, majd úgyis beszámolunk arra, hogy hogyan zajlik ez a program, és akkor térjünk át a kommentekre, mert hogy abból is kiválasztottunk párat a múlt heti kommentekből. Az első, Tibor, neked szól, a múlt heti adásban azt találtad mondani, és emlékszem, én vezetés közben hallgattam, és nekem is megütötte a fülemet, de szerintem csak pontatlanul fogalmaztál, hogy a Tesla Supercharger-eket ugye most már használhatja minden autós, és hogy az ID.7 rossz csatlakozó elhelyezése miatt neked két helyet kellett foglalni a Supercharger-nél, ami nehezményezett a hallgató, mert úgy gondolja, hogy hát lehetséges, hogy a Supercharger-nek rövid a kábele, nem az ID.7-nek van rossz helyen a csatlakozója.
Nyilván lehet innen is nézni, tehát lehet abszolút igaza is a hallgatónak. Itt a lényeg az, hogy per pillanat a most meglévő oszlopokkal nem annyira kompatibilis az ID.7, mint amennyire szükséges lenne. Nem ehhez tervezték őket. Nyilván ez lehet így is nézni.
Egy kis mellékszál ehhez, nem tudom, jártatok-e a napokban bármelyik magyar Supercharger-nél, mert én úgy hallottam, hogy úgy olvastam, hogy országos a lépés. A Tesla azt a politikát folytatja, hogy ha rövid a kábeled, akkor állj közelebb. Nem tudom, ezt így hallottátok-e már valahol ezt a tanácsot. Ugyanis azt vettem észre én Miskolcon, és Facebook csoportban azt láttam, hogy országos, hogy leszerelték ezeket a ütközésgátló gerendákat, amik nem engedték, hogy kiborítsuk a töltőoszlopokat. Egyszerűen azok olyan távolságra voltak téve, hogy Teslával, bár látod a tolató kamerában, hogy ott az oszlop, mégse kellett centizgetni, mert szépen lassan nekiereszthetted az autó kerekét ennek a gerendának, és akkor kényelmesen elért a kábel. De ott azért volt bőven biztonsági távolság, különösen egyéb autóval, aminek mondjuk kisebb a túlnyúlása a keréktől. Én azt hiszem, hogy talán még amikor a Niron volt azzal, még akkor nem volt megnyitva, csak kíváncsiságból odaálltam, Európában már nyitották Nyugat-Európában, hogy tudnám-e tölteni a megfelelő helyről, és hát nagyon meg kellett feszíteni a kábelt, viszont bőven volt még 20 centi az oszlopig, tehát ha előrébb mentem a 10 centivel, akkor tök kényelmesen be tudom dugni, és nem foglalok két helyet. Nem tudom, hogy ez-e az oka, vagy nem tudom, csak felújításra vitték el ezeket a gerendákat, de leszerelték a magyar Superchargert-től, és így közelebb lehet állni a nem Teslákkal, és így nagyobb eséllyel tudják a megfelelő helyről tölteni ezeket az autókat, legalábbis azokat, ahol nem 2 méter, csak 10 centi hiányzott volna. Viszont ebben ott van ugyanaz a kockázat, hogy vajon hány Superchargert fognak kidönteni azok, akik nem figyelnek eléggé.
Nem baj, ha kidöntik, lehet, hogy V4-es oszlop kell a helyére, aminek hosszabb a kábele. Én mint van most egy olyan pletyka Amerikában, hogy olyan szintén megnyílt, most már nem csak a Ford, hanem a Rivian felhasználók előtt is, szerintem napok kérdése a GM és a többiek is elkezdik megkapni, hogy állítólag a Tesla készül, hogy ott is cserélik az oszlopokat V4-esekre, de készülnek egy hivatalos hosszabbító kábellel is a Superchargerhez. Úgyhogy a végén még az lesz, hogy hosszabbító is lesz a kocsiban, de mindegy, lehet egyszerűen lenne a kábeleket.
Tehát te viszed a hosszabbító kábelt, és ezt bedugod.
Fogalmam nincs, hogy gondolták, hogy esetleg adapter mellé hosszabbítót is lehet adni. Szerintem egyszerűbb lenne abba a pár oszlopba lecserélni hosszabbra a kábelt, ha már nem akarják átcserélni teljesen V4-esre, vagy nincs rá kapacitás, hogy gyorsan átcseréljék.
Az USA-ban attól izgalmasabb ez a hosszabbítós díj, mert hogy ott ugye az modellek többségének, sőt gyakorlatilag minden nem Teslának kell adapter. Európában nem, hisz CCS van az oszlopon is, meg az autón is. Én azt tudom itt példaként hozni, hogy én már jártam úgy, hogy valahogy hülyén tudtam megállni utánfutóval, és azért használtam a Model X-es ademós kábelt, és nem a CCS adaptert, mert úgyis gyakorlatilag ugyanolyan teljesítménnyel tudtam tölteni, viszont az vagy 40 centi, tehát úgy pont elért a kábelem.
Hát igen, csak ugye a V3-as, meg V4-es oszlopok, nem mondjuk a V4 az már elég hosszú kábeles elvileg, de hogy a V3-asoknál az egy vízhűtéses, folyadékhűtéses kábel. Nem csak arról van szó, hogy egy hosszabbító, hát azt ugye hűtet, hogy nekem ez kicsit túl komplikáltnak tűnik, ahhoz képest, hogyha lecserélnék az oszlopon a vezetéket, de hát ők tudják.
Az a baj, hogy nem véletlen ilyen rövid a V2-es Superchargereknek a kábele szerintem, tehát nem V3. Csak az, hogy... Nem, én a V2-esre gondolok.
Ja, V2-esekre?
Tehát a V2-eseknek, tehát hogy nyilván a V3-nak is rövid, de hogy a V2-eseknél ez talán lényegesebb, mert ott nincs hűtés benne. Uh-huh. Tehát ugye nagyon, nagyon lényeges a kábel hossza, és ez az a hossz, amin ezzel a keresztmetszettel meg tudják oldani konkrétan ezt a teljesítmény átvitelt. Na most, hogyha bármelyik részét ennek az egyenletnek megváltoztatod, akkor ott egy csomó minden más is ugrik. Tehát nem olyan egyszerű ezt hosszabbítgatni, meg hosszabbat berakni a helyére. Ha hosszabbat raksz, akkor valószínűleg vastagabb kábelt is kell berakni, akkor annak más lesz a hajlása, meg nem tudom, tehát a kezelhetősége is, úgyhogy nem olyan egyszerű kérdés ez szerintem.
Na jó, menjünk a következő kommentre, ami azért tetszik, mert pár hetem nőnap volt, és köszöntöttem mind a három hölgy hallgatónkat, ami azért volt csak egy poén, mert ugye a YouTube statisztikában úgy azt látjuk, hogy viszonylag kevés hölgy hallgat minket, akkor páran meg is jegyezték, hogy hát nem, vannak itt hölgyek, csak sokan mondjuk a családi fiókkal nézik, hallgatják tableten vagy tévén a podcastot, ami mondjuk pont a férjüknek a nevére van bejegyezve. Úgyhogy a YouTube-on statisztikában mi azon is szoktunk poénkodni, hogy hát 25 év alatt elég kevés ember hallgatja ezt a podcastot, de lehetséges, hogy ez is csak azért van, mert valami más fiókkal vannak berépve. És valaki pont erről írt, ő azt mondja, hogy vannak itt azért fiatalok, saját magára gondolt, és itt a német márkák, meg a Bentley, hogy mondjam, percepciója kapcsán írja, hogy ezek mennyire öregurasak, és mennyire nem. Azt írja, hogy véleménye szerint már a BMW, Audi, Mercedes sem mond semmit a fiataloknak, nem hogy egy Bentley. A jövőben pedig az lesz a fontos, hogy mivel megy az autó, nem az, hogy milyen márka, és hogy neki nagyon nagy előny fiatalként, hogy ő nem váltásnak éri meg az elektromobilitást, hanem ő eleve úgy építette be a napjaiba a töltést, hogy egy másodpercet sem kell elmennie tölteni a benzinkútra, hanem tudja, hogy otthon feltölt az autó, és ez mennyire kényelmes.
Hát erről beszélünk már egy ideje, igen.
Jó, hát örülök, hogy ezt ilyen gyorsan megbeszéltük.
Köszönjük a hallgatónak, hogy egy ilyen visszajelzést adott, mert ez tényleg nagyon fontos, hogy lássuk. Igen.
És én arra kérném, hogy ha csak még egy ilyen 20 éves barátját megkérné, hogy hallgassa a podcastot, akkor megduplázná a fiatalok arányát a közösségünk, mert úgyhogy... Jó, oké. Okay. Következő Skoda, az olcsó kis Skoda. Jó lesz ez a kis Skoda, ha tényleg ennyi, csak nehogy kiderüljön, hogy az alapverzió 25 000 euró, ami csak 250-es hatótávot tud, a 400 kilométeres meg majd 40 000 euróba kerül. Rossz hírem, valószínűleg hasonló fog kiderülni, mint minden autónál egyébként. Ugye erről beszélt Szöcske az előbb, hogy van olyan autó, ami 26 perc alatt tölt, meg van olyan, aminek 1000 km hatótáv, van, amelyik 15 millió forint, de ez 3 külön autó, még ha az óriás plakáton egynek is látod. Vagy egy 3 külön típ felszereltségi szint. Igen, és hát azért az valószínű, tenni. Igen, valószínű, ugye ez a Skoda, ez a, várjátok, ez a 25-es, az ID2 testvér, ugye? Erről beszélünk valószínűleg. Ugye azt tudjuk, hogy már a Volkswagen is félig meddig szivárogtatta, vagy bejelentette, hogy hát nem az ID2 lesz az első a családból megjelenik, hanem valószínűleg a Cupra, és nyilván azért, mert a Cuprát felül pozícionálják kicsit, hogy az talán fiatalosabb, és nem tudom, olyan formater, vagy többet pénzt lehet érte kérni. Tehát valószínű eleve ott is azt a stratégiát követik majd, mint mindenki más. Hogy elsőre a kicsit drágább, meg kicsit nagyobb akus modellek fognak kijönni. Tehát az, hogy ők azt mondták, hogy 25 végén bemutatják, 26-ban elkezdik gyártani, 26 elején az ID2 modell családot, beleértve a Skodát, meg a Cuprát is, az nem azt jelenti, hogy te 26 márciusában 25 ezer eurós autót fogsz venni, lehet, hogy fél év, egy év, míg az olcsóbb modellek kijönnek, nem? Az olcsóbb felszerelés, a kisakus.
Bármi meg lehet, most az a kérdés, hogy ki fogja megelőzni majd ezeket az autógyártókat Kínából esetleg ezekkel az autókkal, vagy ilyen autókkal.
Ja, hogy ők valamit terveznek, aztán majd jön a BYD, és megkérdezi, hogy komolyan gondolták ezt?
Hát most beszéltünk a Stellantis csoporthoz érkező kínai motorról, tehát akár így is.
Tegyen a BYD-nál, és itt van a Seal-nek, most Kínában mutattak egy 25 ezer eurós változatát, ami nem is annyira fapados, mint amennyire. Tudjuk, hogy persze a kínai árszint az egy, mit tudom én, 30%-kal alacsonyabban van, mint az európai, na de hát akkor is a Seal az nem az a budget modell alapvetően. Sem méretbe, se felszereltségbe.
Oké. Okay. A következő két komment az valamilyen szinten összefügg, sőt, nem valamilyen szinten teljesen összefügg. Beszéltetek az 1000 kilométeres merciről, és két hallgató is azon akadt ki, hogy azt mertétek mondani, hogy minek 1000 kilométeres hatótávot, hogy ez csak viccnek szántátok, ilyen hülyeségeknek soha nem hallottak, mert hogy egyikük azt mondta, hogy azért, amikor összehasonlító videókat lát elektromos meg belsőgésű motoros autó ugyanazon a távon, akkor mindig nagy lemaradás, óriási lemaradást lát a villanyautónál, és azért a videóban említett 1000 kilométeres autó, lehet, hogy autópályán majd csak 500-600-at megy el, ami még mindig nem elég. Erre a másik hallgató pedig azt mondta, hogy nagyon szereti a villanyautókat, de azért hogy mindig egy dízel passzáltal jár, és majd akkor fog villanyautót venni, ha egy olyan jó kombi lesz, aminek hatalmas hatótávja van, mert Németországban nagyon gyakran megy 200 km/h felett, és akkor ebből a mai hatótávból semmi nem maradna. Válaszok. Tibor, én tudom előre.
Mit? A válaszomat?
Azt fogod mondani, nem, igen, azt fogod mondani, hogy nem kell mindenkinek ma villanyautót venni.
Így van, abszolút így van. Ezt tökéletesen tudod, hogyha ha a kedves hallgatónk majd valamikor, nem tudom, 10 év múlva, vagy 2035-ben veszi meg az első villanyautóját, az is teljesen rendben van. Nagy valószínűséggel akkor lesz már olyan megfelelő autó, meg lesz olyan infrastruktúra, ami mellett neki ez a 200 km/h tempó is teljesen rendben lesz, bár mint láttuk az osztrák autópályán, már azért most is a magyarok tudják ezt a 200 km feletti, vagy 200 km/h feletti sebességet villanyautóval, ma sem lehetetlen a dolog. Igen, valószínű hamarabb elveszik a jogosítványát, mint hogy ki, vagy lemerülne az akkumulátor. Viszont akartam még valamit mondani, amit el is felejtettem már, úgyhogy...
Úgyhogy már Szöcske válaszolhat, aztán eszedbe jött, igen. Szöcske?
Igen, vannak ilyenek, igen, készülnek ilyen videók, csak nem tudom, hogy ezek a videók nem-e szándékosan arra vannak kihegyezve, hogy bemutassuk, hogy már pedig a villanyautó erre nem használható, mert én amikor a való életben megyek, akár elektromos, akár hagyományos autóval, mindig azt tapasztalom, hogy az emberi szükségletek több időt vesznek igénybe, mint az autó töltési szükségletei. Igaz ez még az én viszonylag öreg, viszonylag lassan tölthető Model X-emre is.
Igen, ezt akartam.
Azt hittem magadra gondolsz, hogy ebben a korban mi emberi szükségletei.
Így van, tudom már.
Azt jelenti, hogy hányszor
kell. Lépten nyomon meg kell állni.
Én mindkettőtökkel egyetértek, csak egy akartam gyorsan, aztán Tibor, ha eszébe jött, ne felejtsd el. Mindkettőtökkel egyetértek, annyit tennék hozzá, hogy lehetőbb azt szoktam mondani, hogy nekem nem azzal van a bajom, hogy 4-500 km-t tudnak a mai magyar villanyautók, de szerintem, ha ezt majd autópályán tudják, ami nyilván VLTP-ben egy sokkal magasabb hatótávot jelent, akkor már az emberek 90-95%-ának ezek még az elméleti igényeit is, még ha valós már készségelégíti, de esetleg nem úgy látja, de már az elméletét is ki fog elégíteni, mert az, hogy én 200 km/h-val tudjak menni 1000 kilométert, az egy nagyon szűk vásárlói rétegnek a hatótávja, lehet, hogy neki 2035-ben lesz meg villanyautó.
Igen, az 1000 kilométeres távokat bemutató sorozat kapcsán talán Björn, mindenki tesz a Björnje a legilletékesebb, vagy legtöbbször emlegetett tesztelő, és az ő tesztje is nagyon sokszor készülnek úgy, hogy ugye megcsinálja az 1000 kilométert, de nem a teljes időt írja be a táblázatban, mint ahogy mi szoktuk az Adria szimulátoron, hogy igen, akkor ekkor indult, és ekkor érkezett meg, hanem mindenféle korrekciókat tesz bele, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy egyszerűen elfárad, és azt mondja, hogy nem biztonságos így folytatni, neki
szóval. Igen, megáll kajálni, elmegy pisilni.
Igen, és ezeket ő mind levonogatja, mert hát ezzel nem fogja, az ő saját szükségleteivel nem fogja torzítani a tesztet. Ergo ő, aki aztán igazán rutinos tesztelő, és tényleg erre van kondicionálva, ő is tudja ezeket megcsinálni, úgyhogy megállás nélkül végtolja, még hogyha az autó tudás.
Hányszor láttuk a videóiba, hogy futó lépésbe megy a mosdóba, meg úgy nyom be egy szendvicset, mert egyszerűen az autó tele van, mehetne tovább, de ő még nincs kész.
Igen, és a Merci kapcsán is ugye elmondtuk múlt héten, hogy érdekes módon volt a 14 órás útban 2 óra, amivel nem tudnak elszámolni az alatt, mit csináltak. Tudjuk, hogy nem akkumulátor töltöttek.
Igen, de ha megálltak enni, inni, pisilni, ennyire akár töltöttek, vagy ennyire töltöttek is volna, és akkor nem kellett volna a 100-as akkorba az autóba. Igen.
Ami még fontos ebben a témában, hogy a töltőhálózatnak még kell fejlődni, Nyugat-Európában sokkal jobb a helyzet, de Magyarországon én is jártam úgy, hogy az egyik gyerekemnek meg kellett állni, de most azonnal, ott álltunk 20 percet, majd egy fél óra múlva megálltunk megint 20 percre tölteni, mert abban az autópályapihenőben nem volt töltő. Na ez az, amin túl kell lépni, hogyha bárhol megállok a magam okán, akkor ott tegyem töltőre az autót, tehessem töltőre az autót. Igen.
És ez pszichológiailag is nagyon sokat fog jelenteni. Én tudom, hogy az a töltő telepítőket ez nem boldogítja, ha valaki csak nézegeti a töltőt, de amikor majd azt látja mindenki, hogy bárhol, amikor megyek, megállok és töltőn az autópálya lehajtóban, vagy a parkoló, vagy a benzinkútnál, akkor ő is magabiztosabban fog villanyautót venni. Most azt látja, hogy vennék egy villanyautót, de hol a fenémet tölteném? Hát nem is látok sehol töltőket, mert ugye mi is csak applikációkból tudjuk, de ha azt látja, hogy mindenhol ott van, akkor ezek a két helyek.
Lehet, hogy indítanak egy ilyen vizuális töltőtelepítési programot, hogy ilyen üres dobozokat, vagy kis teljesítményű töltőket
elhelyezni. Ezt a Penny már megcsinálta rég. Penny már megcsinálta rég. Nálunk van egy kamu töltőjük itt Gárdon, mert nem tudom mióta, üres, bele nincs, de fel van festve, hogy villanyautó töltő, meg ott van a doboz is kívülről, csak épp semmi nincs benne.
Miskolcon is van ilyen, és képzeld el, hogy most átmatricázták az új dizájnra.
Az milyen?
Na, hát figyelj, az már akkor legalább trendi.
Foglalkoznak vele, karban tartják.
Hódmezővásárlás.
Igen, valaki ezt kész számlázza a karbantartást, ha nem működő töltőjén várja, vagy az üres töltődobozén. Igen.
Az mondjuk durva.
Na jó. Oké, ez olyan, tudjátok, mint ezek a kamu trafipaxok, amiket néhány helyen kiraknak, hogy nincs benne semmi, csak lassítasz, mert úgy néz ki, mint egy trafipax. Jó, oké, na hát akkor végé is a mai adásra. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Boldog húsvétat, mert most húsvéti hétvége jön, és nyilván mindenki pihen, meg néha a villanyórát is hallgat eközben. Úgyhogy jövő héten újra mindenkivel találkozunk itt a 223. villanyórában. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!